Szerbusztok, köszöntöm a Partizán nézőit! Az, hogy az Európai Unió válságban van, egy olyan mondat, amit a radikális baloldaltól a szélső jobbig bármilyen politikus el tudna mondani, és nagyjából ugyanazt a probléma együttest is érteni alatta. Viszont az, hogy a diagnózis közös, egyáltalán nem jelenti azt, hogy hasonló válaszokat adnánk, vagy hogy egyáltalán tudnánk, merre van az előre. Ma pont ennek a kibogozására vállalkoztunk Feledi Botonddal, akit azonnal bemutatok. Tehát, hogy mik azok a legfontosabb stratégiai dilemmák, amelyekkel az Uniónak szembe kell néznie akkor, hogyha nem szeretne végleg lecsúszni a világpolitika színpadáról. Azonnal bemutatom Botondot, de előtte nézzétek meg, hogy milyen hasonlóan izgalmas a világpolitika összefüggéseiről szóló műsorsorozattal készült Papp Szilárd kollégám. Most ez következik. És akkor fordulok Feledi Botondhoz, a Partizán külpolitikai szakértője. Szervusz, üdv az adásban.
Nagyon köszönöm, hogy most egy ilyen szerepben lehetek itt, örülök, hogy itt vagyunk.
Azt látjuk, és akkor kezdjük is ezzel, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin tárgyal alapvetően az ukrajnai béke kérdéséről, és az Európai Uniót abba a szerepbe helyezték, hogy hát ő beszólogat a partvonalról, Orbán Viktor ezen szokott gúnyolódni, de azért van ebben valamiféle igazság. Ez hogy történt? Miért alakult ez így?
Ezért én is már gondolkoztam, hogy itt kinek van igazából igaza. Az a helyzet, hogyha meg kéne határoznunk, hogy mikor került az EU a partvonalra, akkor történészeket kéne hívni az adásba. Tehát tulajdonképp, hogy már a jugoszláviai háborút se tudtuk egyedül elintézni, ahhoz is kellett az amerikai segítség, és ez így van. Gyakorlatilag a 2014-es krími annexió óta, hogy az USA nélkül ugye a Minszki megállapodás 1-2 sem sikerült, amit az európaiak hoztak össze, ugye ez nem stabilizálta az ukrán hadszínteret, és aztán, amikor a teljes invázió elindul, azóta pedig teljesen egyértelműen az USA-val együtt, elsősorban az USA katonai támogatásával történt minden. Tehát ez egy folyamatnak egy utolsó lépése, vagy most már nagyon szembetűnő eredmény, hogy eljutott ide Európa, hogy nincs a tárgyalóasztalnál, mert ha az amerikai elnök egyébként trumpiánus, már pedig ugye erről van szó, hogy egy nagyon kemény Trump 2-es ciklust látunk, akkor megteheti, hogy kihagyja az EU-t. De ki voltunk hagyva nagyon sok más helyen is, tehát ez sajnos egy olyan folyamatnak az eredménye, ahol az Unió nem építette ki ezeket a típusú, mondjuk úgy, hogy erőprojekcióra alkalmas csápjait az elmúlt két évtizedben.
És mit gondolsz, odáig mikor jut el az EU, hogy e szerint is viselkedjen, vagy az európai vezetők mikor hagynak fel azzal, hogy egyébként úgy szólaljanak meg, mint akik ott vannak a tárgyalóasztalnál? Tehát volt ezzel kapcsolatos kísérlet a tetrekészek koalíciójának a képében, illetve láthatólag az volt a várakozás egy ideig, hogy a háborúban finanszírozási szempontból Európa majd akkor átveszi Amerika szerepét, és most arra látjuk, hogy ez nem annyira életszerű. Tehát, hogy jól azonosítom ebben, hogy itt van egy valóságtagadás, mondjuk Keir Starmer, Friedrich Merz, Emmanuel Macron részéről.
Szerintem ennyire nem súlyos a helyzet. Tehát én nem valóságtagadásnak hívnám, hanem azt mondanám, hogy ugye a korábbi nem döntéseknek az árát most meg kell fizetni. Tehát el lehet indítani védelmi programokat, el lehet kezdeni gyártani bármi egyebet, drónt, leopárdot, de ahhoz, hogy eljussunk oda, hogy ennek a hatását a külpolitikában látni lehessen, az évekbe fog telni. Akkor is, ha egyébként ma meghozzák azokat a döntéseket, amiket 20 éve meg kellett volna hozni. Tehát van egy ilyen idő probléma. A másik oldalon, ugye oda eljutottunk, hogy Európa több pénzt tesz bele most már Ukrajnába. Ugye ezek egyébként ne felejtsük el, mert a magyar médiában az gyakran kimaradt, hogy ezek egy jó része hitel. Tehát nem pacsira Zelenszkijnek Nokia-s dobozba adunk pénzt. Tehát, hogy ezek a pénzek már meghaladják az amerikai kontribúciót, ugye a Trump 2-es adminisztráció nem támogatta agyon Zelenszkijéket. Tehát mi fizetjük a számláját az amerikai eszközöknek is, ez ugye egy külön NATO program, aminek a keretében az európaiak fegyvert vásárolhatnak az ukránoknak, ugye ez a megállapodás része volt az amerikaiakkal. Tehát, hogy ott vagyunk, csak pont az a típusú egységes külpolitikai döntéshozatal nincs meg, amit valószínűleg még Andrássy Gyula is jobban megtestesített a monarchiában. Tehát, hogy ez hiányzik, Kaja Kallas egy tehetséges részpolitikus, de nem az ő hibája, hogy nincs felhatalmazva a hivatala azzal, hogy hozhasson döntéseket, de nem hozhat döntéseket, de még Ursula von der Leyen sem hozhat döntéseket ebben a témakörben egyedül.
Erről, hogy néz neki egy ilyen közös külpolitika, és hogy kívánatos lenne, erről még biztosan fogunk beszélni, de maradjunk Ukrajnánál, ugye egy ütőkártya még van az európai vezetők kezében, és ha jól tudom, akkor ezt a adásunk adásba kerüléséhez képest jövő heti EU csúcson lehet szóba hozni. Ezek pedig ezek a bizonyos befagyasztott orosz vagyonok. Ezeknek a felhasználása arra, hogy Ukrajnát tovább támogassák. Ez fordítana azon az alapvető helyzeten, amit leírtunk, hogy Európa nincs a tárgyalóasztalnál?
Tehát ez egy jó kérdés, mert nem egyértelmű a válasz, hogy pusztán a pénzzel el lehet jutni a tárgyalóasztalhoz. Tehát itt van ugye az a politikai bátorság kérdése, hogy rossz hírt megmerünk-e mondani a szavazóknak. És Európában ez most x éve nem divat. Ugye véletlenül egy francia vezérkari tábornok mondta, hogy fel kell készülni arra, hogy a franciák gyermekei meg fognak halni háborúkban, mert Oroszország egy permanens fenyegetés, és ugye óriási botrány lett ebből Franciaországban. Tehát ugye ez a militarizmus, ez nem létezik Európában messze olyan szinten, sehol se, mint az Egyesült Államokban. Tehát ilyen szempontból Európa nincs felkészülve minden típusú áldozatra. Nyilván nem is lenne szerencsés egy NATO háborút csinálni Ukrajnából, tehát ez nincs napirenden. És innentől kezdve egy kérdés, hogy mi az a fegyverkapacitás, amit át tud adni, ha van rá pénz. És ez azért nem lenne lehetetlen megfejtés. Ugye a negyedik évéhez közeledünk a háborúnak. Tehát azért volt 3,5 év arra, hogy hozunk döntéseket. Ezek sokkal lassabban születtek meg, mert 27-en üldögélünk az asztalnál. Tehát 27-en azt se tudjuk eldönteni, hogy mit vacsorázunk, nem azt, hogy hogyan működjön egy fegyvergyár. Tehát, hogy ez a bonyolultság, hogy egyszerűen a döntéshozatal nem erre lett kitalálva. Tehát az uniót, amikor megcsinálják, még 12-ekre modellezett intézményi struktúrában nem erre lett kitalálva, úgyhogy igen, valóban a decemberi utolsó karácsony előtti európai csúcs találkozón, ugye amikor a 27 állam és kormányfő szépen összegyűlik majd Kostának a vezetése alatt, az Európai Tanács vezetőjének, elnökének a szervezésében, eldönthetik, hogy a 160 milliárd eurónyi befagyasztott orosz állami vagyon terhére mindenféle pénzügyi megfejtésekkel keletkeztetnek-e olyan tulajdonképp hitelt saját maguknak, amit oda tudnak adni Ukrajnának különböző jogcímeken. Tehát ez megint csak nem ajándékpénz. Ugye azon is volt vita, hogy akkor csak európai fegyvert vehetnek-e belőle. Tehát ha úgy veszük, ez egy rejtett piaci támogatás, vagy egyáltalán nem rejtett, mert ugye nyíltan zajlik erről a vita, hogy ebből a pénzből ennek a terhére mi legyen. Két probléma van. Az egyik, hogy ezt a pénzt egyébként vissza kell fizetni békeszerződés esetén. Tehát mi van akkor, hogyha az oroszokkal kiegyezés van, és ezt vissza kell fizetni. Ugye erre a második probléma ebből keletkezik, hogy erre szeretnének a belgák, akiknél a Jülokrilben ez az összeg ott áll, tehát hivatalosan jogi értelemben, nemzetközi jogban majd őket tehetné Moszkva felelőssé, rajtuk kereshetné a pénzét, hogy egy garanciát szeretne a másik 26 tagállamtól, hogy nem egyedül kell ezt visszafizetnie, ha baj van. Ezt nem akarják Bart de Wevernek aláírni, ami gond. Tehát a vita tulajdonképpen erről fog szólni, ha szólni fog az utolsó csúcson, és ha a belgákat meg tudják győzni, akkor jön Orbán Viktor, aki ugye elmondta, hogy majd megkérdezi Vladimir Putyint, hogy mit gondol arról, hogy oda szeretné adni ezt a vagyont. Azért megtippelhetjük a válaszát Vladimir Putyinnak ebben a témában. Tehát a magyar vétó még ott van.
Annyival árnyaljuk azért ezt a képet, hogy az unió nincs a tárgyalóasztalnál, hogy azért készült egy alternatív béketerv, ami az orosz-amerikai javaslat 28 pontjához képest ugye csak 19 pontot tartalmaz. Illetve hát van itt egy szivárogtatás, Steve Witkoff, ugye Trump még ingatlan befektetőként ismerheti őt, de most már ő az Egyesült Államok béketeremtését felelős külön megbízottja. Tehát az ő beszélgetésének a kiszivárogtatása, ami sokak szerint egy európai
titkosszolgálat.
Egy európai titkosszolgálati cselekedet volt. Szóval azért van európai beavatkozás ebbe a folyamatba, ezt milyen jelentőséget lehet ennek tulajdonítani?
Szerintem ez történelem könyvesélyes, abban az értelemben, hogy ezt el is kereszteltem a hírlevelemben a Witkoff pillanatnak, tehát az ugye nem maga a szivárogtatás, ez tényleg nagyon érdekes, és még nem tudjuk 100%-osan adásunk felvételekor, hogy tényleg az európaiak szivárogtatták ide, itt van a legtöbb érdek, hogy ezt kiszivárogtassák, mert azt gondolták, hogy ezzel meg tudják akasztani ezt a típusú oroszoknak kedvező békefolyamatot és a külön amerikai orosz egyezkedést. Tehát Európának lett volna érdeke ezt kiszivárogtatni. Ugye itt arról van szó, hogy egy Oroszországon belüli beszélgetést is kiszivárogtattak, ugye az orosz tárgyalók között. Tehát nem csak az amerikai orosz, hanem egy orosz-orosz beszélgetést is. Ugye ez titkosszolgálati szempontból egy nagyon kritikus dolog, mert ezzel feladták a csatornát. Tehát ha oroszok megtudták, hogy ezt veszik, akkor nyilván...
Tehát ezt egyszer lehet meglépni.
Ezt egyszer lehet, és ezt a szolgálatok maguk soha nem teszik meg, tehát egy nagyon komoly, nagyon magas szintű politikai döntés kellett, hogy legyen. Mondjuk egy ilyet egy Élizé szinten tudok elképzelni, például. Ha ez így van, az azt jelenti, hogy egyrészt az európaiak nagyon kétségbe voltak esve, hogy nincsenek a tárgyalóasztalnál, és mégis bedobták a diplomáciai értelemben atomfegyvert, hogy kiteszik ezt a felvételt. A Witkoff pillanat viszont az, hogy Donald Trump erre legyintett. Tehát azt mondta, hogy semmi gond, ez van, de mégis az én emberem Witkoff marad, és ő fog elmenni Moszkvába, és ugye el is ment aztán egy 3,5 órás beszélgetésre, és hát a biztonság kedvéért ugye Trump veje, Jared Kushner is elkísérte, tehát a fotókon látni, hogy a tolmács és a két úriember beszélgetnek az oroszokkal, köztük Vladimir Putyinnal. Tehát diplomata továbbra sincs köztük. Ez a pillanat, tehát tényleg Európának mutatja egyben az erőfeszítését is, és igazából erre akartam lekerekíteni, hogy látszik, hogy az európaiak igyekeznek, ugye ezután bedobták, hogy akkor a NATO lehet, hogy offenzív kiber műveleteket is bevethetne az oroszokkal szemben. Hát ez most a nézők lehet, hogy nem érzik, de nekem szinte bizsereg a bőröm ettől a kijelentést, mert az, hogy ezt bemerik mondani, hogy Európában, hogy offenzív kiber, hát ez egy ilyen teljes no-go volt eddig. Szóval, hogy itt vannak azért áttörések, ezeket nyilván a magyar sajtó egy része nem is akarja érzékeltetni, de elkezdték azokat az üvegplafon részeket feszegetni, amiket eddig javarész saját maguk tettek a fejük fölé. Úgyhogy van mozgás, és ez szerintem egy izgalmas kérdés lesz, hogy ez tényleg a következő 1-2 hónapban látjuk, hogy hova megy.
De azt már most is láthatjuk, hogy oda például mehet a politikai kommunikáció szintjén, hogy végképp magukra húzzák a háborúpárti bélyeget, nem?
Abszolút. Tehát ez de ugye a háborúpárti az a nem tudom, a Brüsszel speakben az ugye azt jelenteni, tehát az uniós érdekek nemzetbiztonság szempontjából, hogy igazságos békepárti. Tehát itt ugye két álláspont, ami alapvetően még magyar szakértők között is ütközik, az, hogy rövid távon az ukránoknak tűzszünetet és békét teremteni nyilván volna kevesebb ember élet áldozattal járna. Másrésztről viszont az oroszok egy nagyobb ráfutással, egy nagyobb revanssal, egy újabb feltehetőleg valamilyen háborús műveletet végeznének, vagy az ukránokkal szemben, vagy a hibrid térben, vagy a kettő együtt. Minden szereplőnek egy picit más az érdekét, nincsenek 100%-ban átfedő érdekek. Tehát ez is egy ilyen teljesen felesleges politikai egyszerűsítés. Kijev érdeke más, mint Brüsszel érdeke. És más a NATO érdeke, mint az EU érdeke, mert abban benne van ugye Észak-Amerika is. Tehát, és nem kell, hogy ezek azonosak legyenek. Tehát fogadjuk el, hogy ezek különbözők, ezzel nincsen semmilyen probléma, hogy ezek különbözők. De jelesül, mi NATO és EU tagok vagyunk az európai kontinensen, tehát a magyar érdekeknek ebbe a körbe kéne konvergálni. A probléma szerintem itt van, hogy nem ezt nézzük. Itt aztán, hogy az ukrán közvetlen érdek az tényleg más lesz, az lehetne akár egy tűzszünet irányába is eltolódott, de a társadalmi mozgás egyébként pont ellenkező. Tehát lehet, hogy az ukrán elit hamarabb kötte békét már, mint a társadalmi ellenállás, aki az áldozatokat nézi, hogy ha már ennyit beletettek, akkor mi legyen ez a játékelméleti dilemma.
Igen, és ezt még sok oldalra lehet nézni, mert nyilván Ukrajna ellenében, hogyha már Ukrajnában megfogalmazódik az elit részéről a békekötésnek a követelése, akkor nem lehet az ő ellenükben folytatni, tehát ez ennek nagyon sok vetülete van, de itt arról beszélünk alapvetően, hogy védelempolitikai, külpolitikai kérdésekben miért nincs, háború és béke kérdésében miért nincs az Európai Unió a tárgyalóasztalnál, és itt kimondottan védelmi, vagy védelempolitikai okokra vezeted ezt visszaértve magának a döntéshozatali mechanizmusnak a hiányosságaira. Úgyhogy erről még beszéljünk, de hát azt látjuk, hogy nem csak háború és béke kérdésében marginalizálódik az európai álláspont, hanem hát például az energiapolitikában is.
Igen, tehát hogy ezen gondolkozom, ugye azért az történt ezekben az esetekben, hogy eddig volt egy asztal legalább, ezt hívták az Észak-Atlanti Tanácsnak, ahol ott ült az USA is, és ott ültek az európaiak is, és ettől az asztaltól az amerikaiak álltak föl. Tehát, hogy ez az asztal már nem játszik, hiába ülünk ott. Tehát van egy ilyen olvasata is ennek a történetnek, és a 28 pontnak a legnagyobb sok hatása Brüsszelben egyébként pont ez volt, hogy az amerikaiak úgy beszéltek a NATO-ról, mintha ők nem lennének benne. Ugye ezt mondták, hogy majd ők közvetítenek a NATO és oroszok között, holott ők a NATO legnagyobb tagja. Tehát azért ez egy fura megfigyelői sapka felvétele volt Washington részéről a saját szervezetükkel kapcsolatban. Úgyhogy itt a kívülállások azok tényleg megint csak a szubjektív percepcióktól fognak függeni.
És hogyha így beszélnek róla, akkor már az sem olyan egyértelmű, hogyha biztonsági garanciákról beszélünk, amiket majd a NATO szavatol, akkor az alatt kiket ért mondjuk Donald Trump?
Így van, és az európai érdekében tényleg az lenne, hogy Ukrajna kaphasson olyan garanciát, amiben az amerikaiak is benne vannak, és hát vérszerződéssel, tehát hogy ne úgy legyen, hogy akkor aláírtátok és menjetek, hanem az közös erőfeszítés legyen. És ez viszont európai érdek, tehát addig valóban nem érdek Európának egy gyönge szerződést aláíratni az ukránokkal, és ebben eltér a Kijev Brüsszel álláspont.
Na de beszéljünk az energiapolitikáról, amiről szintén ugye ezt a mondatot lehet olvasni, hogy már Riadban sokkal inkább dől el, mint Európában bárhol.
Ja, így van, igen. Ez a mondat egyébként nagyon kemény volt, és megint szintem érzékeltessük a nézőkkel, hogy itt miről van szó, mert ugye ez a COP30 nevű ENSZ klímakonferencia, ami a 30 azt jelenti, hogy 30. alkalommal rendezték ezt meg most a brazíliai Belénben, ahol ugye elvileg összegyűlik a közel 200 ország delegációja, és elkezdenek tovább beszélgetni arról, hogy hogyan lehetne megállítani a globális felmelegedést. Ennek a első felében, tehát a COP első 15 részében, 20 részében azért alapvetően volt egy európai dominancia, ahol részben az amerikai adminisztrációkkal leszámítva Trump egyet tudtak előre menni abban, hogy hogy nézzen ki a világ a karbonsemleges verziójában. Rengeteg vita volt, de ez együtt volt a transatlanti közösség is. Ez most megszakadt. Ugye egyrészt Trumpék újra kiléptek a Párizsi Klímaegyezményből is, és nem mentek el sem a COP30-ra, egyébként a G20-ra se, tehát az amerikai adminisztráció látványosan ott hagyja a többi asztalt is, ahol ott ülnek egyébként a világ többi országai. És ugye itt tetézve az amerikai, tehát az amerikai általi magunkra hagyást, európaiak magára hagyását, következik az be, hogy a fosszilis energiahordozók kitermelő országai és az ő zászlós vezetőjük Szaúd-Arábia állítólag zárt ajtók mögött ugye ezt mondta, hogy na, Európa most már nem nálatok, hanem a mi fővárosunkban, Riadban dől el az energiapolitika kérdése. És azért ez egy nagyon kemény dolog, hogy 2025-ben hirtelen a szaudi olajtermelők akarnak dönteni az éghajlatváltozással kapcsolatban. Tehát ez szerintem egyénenként úgy mindannyiunkra nézve is egy súlyos történet, Európára nézve is egy súlyos történet, hogy ez a mondat elmer hangozni. És ez nem független attól, hogy Trump első útja megint csak ugye a Közel-Keletre vezetett, már a Trump egynél is Riadban kezdett, tehát itt látszik a fosszilis-fosszilis összekacsintás, nem véletlen, ugye az Egyesült Államok ugyanúgy LNG-t akar exportálni Európába is, máshova is, és Trump minden megújulóhoz kapcsolódó állami támogatást leállított.
Ugye lehet itt behozni egy nagyon izgalmasan hangzó kifejezést, a külpolitika szerelmeseinek ez a stratégiai autonómia fogalma, ami ugye Európának egy célja lehet, és ez egy olyan fogalom, amiben Orbán Viktor is szeret élni, Emmanuel Macron talán még jobban szeret vele élni, vagy talán ő hozzá kötjük a leginkább, de amikor a Partizánban járt Jonathan Lacourt, francia nagykövet, pontosabban mi jártunk nála, akkor ő megdicsérte a magyar kormányt, hogy azok közé, az országok közé tartozik, amelyek korán felismerték a stratégiai autonómiának a szükségességét, ami hát egyfajta önálló iparpolitikát jelent, és önálló védelempolitikát jelent a más régióknak való, hát nyilván leginkább az Egyesült Államoknak való kitettség felszámolását jelenti. Tényleg akkor itt egy együttállás van Orbán és Macron között, vagy azért másképp képzelik el más a koncepciójuk erről?
Ugye azért Brüsszelben nem ez lesz az első alkalom, hogy egy kifejezés alatt nagyon-nagyon mást is lehet érteni. Tehát a stratégiai autonómia ugye Macronnak még a első elnöksége idején bedobott fogalma volt, és azóta ezt valóban felkapta 2017 óta az Unió egy része. Ebben van gazdaságbiztonsági rész is, és valahol, hogyha nagyon messziről nézzük, a közös hadsereg is ide tartozik, amit hivatalosan Orbán Viktor is támogatott. Nem tudom, hogy van-e változás ebben az álláspontban, nem látszott, hogy lenne. Miközben teljesen egyértelmű, hogy azzal a álláspontjával szembe megy a másik oldalon tett magyar kormányzati állásponttal, hogy egy közös hadsereg üzemeltetését nem lehet konszenzussal végezni. Tehát egy közös hadsereg akkor lesz operatív, hogyha van parancsnok, aki dönt, és ez egy valaki. Ez lehet rotációs, meg másféle megoldásokban, de nem lesz közös hadsereg úgy, hogyha 27 tábornoknak kell eldönteni, hogy a puskalövés elhagyhatja a puskacsövét. Ez nyilván nem lepi meg a magyar döntéshozókat sem. Tehát, hogy ez dolog ezeket névleg támogatni, és egy másik dolog a gyakorlatban megnézni, hogy ki mit ért ez alatt, és azért ez jelenleg inkább egy politikai felhasználású koncepció, mint sem az Európai Unióban megszületett, nincs irányelv, vagy nincs erről olyan politikai konszenzus, ami egyébként az intézményi átalakításban már látszódna.
És ráadásul nincsenek olyan lépések, amik ennek a kitettségnek a felszámolására irányulnának, és hát vannak olyan területek, ahol kimondottan nem ezt az irányt látjuk megvalósulni, hanem azt látjuk, hogy közben, miközben az amerikai kitettséget számoljuk fel, közben az energetika terén például egy orosz kitettséget is számolunk fel egyidejűleg, ami jelenthetné a megújulókat, de ha ez például napelem technológiát jelent, akkor reálisan nézve kínai technológiát jelent, hogyha elektromobilitást jelent, akkor is kínai technológiát jelent, ezért Adam Tooze, a Partizánon meg is dicsérte Orbán Viktort, hogy ezt ő felismerte és úttörő abban, hogy egyébként a zöld átállást kínai technológiára támaszkodva végzi, mert reálisan Európának akkora a lemaradása, hogy csak azzal lehet. De hogyha az orosz energiafüggőség felszámolása egyszerűen csak azt jelenti, hogy máshonnan szerezzük be a gázt, akkor az meg amerikai LNG-t jelent többnyire a tapasztalataink szerint, és nem csak ennek a magasabb árát, hanem egy újabb frontot, ahol kitettség áll fenn. Tehát hogyan lehet stratégiai autonómiát építeni kínai napelemekkel és amerikai LNG-vel, tulajdonképpen ez is lehetne a kérdés.
Ez egy szuper kérdés, de gyanús, hogy te gyűjtöd a Orbán Viktor dicséreteket. Na mindegy, meglátjuk még mi jut az adásba belőle. A felvetés és a dilemma nem jól mutatja ezt a kelet-nyugat kitettséget. Azért ugye az LNG nyilván érkezik Európába, amióta nincs az orosz vezetékes gáz, de ne felejtsük el, hogy Norvégiából is húztak egy vezetéket egyébként, tehát azért itt van egyéb vezeték, meg Afrikából is érkezik vezetéken fosszilis energiahordozó Európába, tehát nem csak az amerikai LNG történet van itt. Egyébként azért ugye itt a háború óta több mint 200 milliárd eurót fizettünk ki különböző fosszilis energiahordozókra, és ha ezt nézem, akkor tulajdonképpen ez az a pénzösszeg, amit ha elgondolunk, hogy olyan megújuló eszközökbe teszünk, amit lehet, hogy kiberbiztonságilag át kell világítani, lehet, hogy vannak felvetések a kínai eszközökkel kapcsolatban, feltehetőleg jogosan, de nem égetjük el őket. Tehát a gázt elégetjük, az olajat elhasználjuk. Tehát ez egy elfogyasztható termék. Az viszont, amikor valamit beépítünk és használjuk, maga az energiatermelés folyamatához már nem kellenek kínaiak, de amerikaiak se, sem napelemnél, sem szélerőműnél. Úgyhogy ebben azért egy óriási különbség van, hogyha a időtávot nézzük, és azt gondolnám, hogy nyilván ez a dilemma megint csak arról szól, hogy ha holnap akarunk radikális zöld átállást, azt valóban nem tudjuk saját kapacitásból megcsinálni. Ugye a németek ezt a 2010-es évek második felére veszítették el Kínával szemben, javarészt német technológiát, hogy is mondjuk ezt szépen, szereztek a kínaiak menet közben, és aztán ugye állami támogatásokkal tényleg ügyesen felfejlesztették a piacukat, és dömpingárokkal visszajöttek a maradék európai cégeket lenyomni. És itt van ez az elképesztő dilemma, hogy jó, de akkor hogy megyünk tovább, és most például Brüsszelben nagy vita van a szélerőművek kapcsán is, hogy akár azoknak az egyes komponenseit akkor igazából protekcionista módon kéne védeni a kínaiaktól és megcsinálni az európai gyártást, vagy pedig az európai gyártás már nem tud annyira olcsó lenni az összes többi megnövekedett beruházási költséghez képest, tehát legalább a néhány olcsó kínai alkatrész jöjjön be, és most az utóbbi irányba tolódik el maga az ipari szereplői vélemény. Tehát ez egy nagyon izgalmas adok-kapok. Nyilván tehát energetikában a fő cél az, hogy mi termeljük meg a magunk energiáját. Az eszközöket jobban meg tudjuk védeni, mint azt, hogy egyébként a hajó keresztbe fordul a Szuezi csatornán, vagy nem akarja eladni a Vlagyimir Putyin a gázt, vagy az olajat adott pillanatban, vagy felrobban egy vezeték szabotás akciónak köszönhetően, tehát az ellátás biztonsági szempontból egyértelműen megújuló plusz kisgáz és tartós atom az a kompozíció, ami felé most a brüsszeli konszenzus halad.
Csak hát ugye ez a brüsszeli konszenzus sokszor lassan halad, és sokszor ugyanolyan lassan fordul, mint ez a hajó ott a Suezi csatornában. Úgyhogy tulajdonképpen az a kérdésem, hogy te elsősorban a döntéshozatali mechanizmusban látod az EU-nak ezt a, ennek a megrekedtségének az okát, vagy olyan gazdasági tényezőkben, amik ezen túlmutatnak. Mert itt elsősorban mindig arra térünk vissza, amit, és én istenetje nekem, hogy nem gyűjtöm az Orbán dicséreteket, de arra a nagyon nagy részben saját maga által is okozott problémára rá szokott tapintani, hogy van egy cselekvőképtelen bizottság, vagy hát nagyon limitált mozgásterű bizottság, ami helyett a tanács hozza a fő döntéseket, az pedig konszenzussal hozza ezeket, a konszenzust Orbán Viktor blokkolni tudja, és aztán jön Orbán Viktor, és azt mondja, hogy hát nézzenek oda, hát itt nincs egy döntésképes vezetés, hát mi ez az egész. Tehát ilyen értelemben neki a saját maga által is okozott probléma beazonosításában lehetnek igazságai, de tehát ezt szeretném kérdezni tőled, hogy valóban, amikor a döntéshozatali mechanizmusban látjuk a problémát, meg a vezetésnek a minőségében, akkor a probléma gyökerét fogjuk meg, vagy a felszínt?
Nem, abszolút a gyökerét, és a gyökere igazából sokkal mélyebb abban az értelemben, hogy az a szerkezet, amivel az Európai Unió most 2025-ben a Trump 2-es világban AI-jal mindennel együtt próbál üzemelni, ezt a struktúrát közel 20 éve találták ki, ugye az Lisszaboni szerződés volt a legutolsó érdemi változtatás ebben a történetben. Most szerintem, ha megkérdeznénk a nézőket, hogy hány embernek van meg a kávéfőzője a 2000-es évekből, még az se lenne meg a többségnek, bár remélem azért a mokka készítők itt tiltakoznának, de hogy nagyon kevés dolog az az életünkben, ami 20 éve tartósan ott tud lenni. Na most pláne egy ilyen politikai struktúrában, ahol ugye a 2000-es évek többek közt velünk való bővítésében az unió létszáma is megnőtt, nem erre lett kitalálva ez a típusú struktúra, ez csak fel lett hízlalva, és soha nem lett megváltoztatva. Ugye az alkotmányos módosítást a franciák és a hollandok leszavazták. Tehát megint magunknak csináltuk a feladványt. Ezért kellett aztán egy második megfejtés erre. Ezekben a döntési struktúrában tényleg lassan haladunk. Tehát ez sokkal inkább hasonlít a középkori lengyel vétó problémára, amit most leírtál Orbán Viktor és az unió viszonyában is. És itt jön az a, tehát itt nincs olyan picike megfejtés, hogy ha ezt megcsináljuk, akkor egyébként érezhetően jobb lesz, itt már csak az űrugrás van. Tehát vagy átlépünk abba a működésbe, hogy tényleg a dolgok nagy részét, hanem a többségét külpolitikában, vagy mindent minősített többséggel döntünk el, ami viszont kétségtelenül a kis országoknak, akik eddig mondjuk úgy, hogy súlyukon felül beleszólhattak ezekbe a döntésekbe, azoknak ez egy kellemetlen lépés. És ebben a politikai palettán ugye mindenki máshogy értelmezi ezt a pozíciót, mert van, aki azt mondja, hogy ő ezt nem adja föl. És ez egy zéró összegű játszma, vagy bele tud szólni, vagy nem. De ugye az a kérdés, hogy melyik játszmát nézzük. Mert ott van a másik játszma szintér lehetőség, amikor azt látjuk, hogy az Európai Unió ebben a formában csak veszít a befolyásából. Erről szólt a kezdő kérdésed, a világszínpadról való lecsúszás. Amiben az a kérdés, hogy mennyit csúszunk. Tehát már nem az a kérdés, hogy nagyon rajta leszünk, vagy mi leszünk a főszereplők, hanem ugye ezt úgy mondanánk, hogy egy negatív összegű játszma, tehát hogy kevesebbet veszítünk, vagy többet veszítünk el a jelenlegi pozíciónkból. És ehhez még mindig sokkal jobban járnának a tagállamok, hogyha a kicsi veszteséget tudatosan bevállalják, azért, hogy a globális játszmában ez még egy jobban érvényesíthető pozícióként megmaradjon. Ezt viszont nehéz a választóknak elmondani, ugye sem a Tisza, sem a Fidesz nem támogatná a jelenlegi nyilvános álláspontjaik alapján azt, hogy minősített többség elmenjen a külpolitikai döntéshozatal, de az Egyesült Államok ettől működik kifelé, hogy az elnök dönt. És amint látjuk, lehet, hogy másnap máshogy dönt, de még mindig ezt is megteheti. Nálunk meg nem lesz közös döntés, és ez jelenleg az uniós erő és érdekérvényesítésnek a problémája.
Akkor ebben menjünk bele, mert ez érdekes, tehát az Egyesült Államok példáját hozod, ahol azért mégiscsak, ha egyet hátralépünk és rátekintünk a társadalomra, azért egy nagyon hazafias társadalom, egy olyan ország, ahol a hadsereg, a természetesen közös szövetségi hadsereg tagjai elsőbséggel szállhatnak fel a repülőre, friss amerikai élményem.
Így van.
Olcsóbb jegyet kapnak a múzeumban mindenhol. Nyilván ez egy kicsit ilyen sematikus kép, hogy mindenhol lengenek az amerikai zászlók, de az biztos, hogy az amerikai polgárok nagyon sokat hajlandók azért áldozni, amit a közös amerikai érdeknek tekintenek. Ezzel szemben Európában egyetlen egy uniós régió van, amelyiknek az elsődleges identitása az nem a lokális, nem a nemzeti, hanem az európai. Tudod, melyik ez a régió?
Ez lennénk mi.
Hát konkrétan Budapest.
Budapest, igen.
Tehát mi itt Óbudán, ahol ülünk, mi az egyetlen egy olyan területen vagyunk, ahol nem a nemzeti identitás az elsődleges az Eurostat felmérése szerint, és nem is valami olyan helyi identitás, mint baszk vagy erdélyi, hanem az európai. Tehát akkor tulajdonképpen a budapestiekkel lehet, hogy ezt meg lehet tenni, de az összes többi uniós régió lakóit képviselve meg kell kérdeznem tőled műsorvezetőként, hogy egy szlovák ember, egy román ember, egy magyar ember tényleg többet nyer-e Európának a szélesebb cselekvőképességével, Európának a nagy asztaloknál való ottüzésével, mint azzal, ha ő egyébként az unión belül jobban tudja a szlovák, a román, a magyar részérdekeket, és tudjuk, hogy vannak regionális részérdekek képviselni.
Ugye két dolog. Az egyik, hogy nem többet nyer, hanem kevesebbet veszít. És ezt szerintem iszonyatosan nehéz a mai politikai nyelvezetben bárkinek elmagyarázni, és őszintén szóval nem is nagyon látok jelenleg olyan európai politikai szereplőt, aki erre kísérletet tenne. Tehát a valósággal való szembenézésben nem vagyunk erősek a 21. században, és a teljesen rövid távú politikai ciklusok, ráadásul ugye ezek nem átfedésben vannak az unión belül a tagországok között, tehát valahol mindig van egy jó kampány, amiből mindig kapunk mi is valamit, most nálunk is kampány van, tehát ebből a szempontból ezt elmagyarázni, hogy ahhoz, hogy te 5-10 év múlva kevésbé rossz életszínvonalon éljél, vagy akár egy picivel jobban, ahhoz most kell olyan döntéseket hozni, amik viszont nem lesznek olyan egyszerűek. Legyen szó most a költségvetési kiigazításokról, a haderőről, vagy bármi másról, vagy a kínai, hogy nem rendelhetsz a különböző kínai olcsó szolgáltatóktól, mert vegyed meg egy picivel drágában az európai terméket. Tehát rengeteg ilyen dolgot el lehetne magyarázni. Ez nem érkezik. A másik, hogy ebben a védelem történetben nyilván értem, hogy politikailag miért kell tematizálni, vagy miért könnyű tematizálni azt, hogy valaki elmegy katonának, és adott esetben megölik, vagy nem ölik meg, de azért ez nem csak erről szól. Tehát, hogy itt drónháborúkról, kiberháborúkról, hibrid hadviselésről beszélgetünk, tehát nagyon sok minden másban is fel kell nőni, és fel kell fejlődni. Harmadrészt, és ez szerintem a legizgalmasabb, hogy el tudjuk-e fogadni a különbséget, hogy az Európai Unió kifelé tud úgy működni, hogy egységesebb arcot mutat, miközben bent megőrzi a demokráciáját. És ez ugyanúgy igaz az uniós szintre, mint ahogy igaz lehet a tagállami szintre. Tehát az USA attól belül nagyon sokáig egy jól működő demokrácia volt, hogy kifelé tudott egységesen elnöki hatalommal, akár még ugye Latin-Amerikában politikai gyilkosságokat is végrehajtani, vagy drónról kilőni terroristákat. Tehát nagyon kemény döntéseket hozott meg, amit ugye ebben a stúdióban is mindig vitatnak, hogy ez most mennyire demokratikus, teljes joga. De működött ez a rendszer, hogy belül demokrácia, kifelé erő és érdekérvényesítés. Az uniót sem akadályozza meg semmi, hogy ezt így csinálja. Tehát, hogy lehet kifelé menni egységesen azzal, hogy belül megtartjuk azokat a folyamatokat. Tehát ez nem egy ilyen kapcsoló, hogy akkor most mindent csak többségi módon döntünk el.
Igen, de ehhez az is kellene, gondolom, hogy akkor legyen egy ilyen közös uniós érdekről szóló felfogás, akár a választókban, akár a politikusokban, akiket ugye egy-egy tagállamnak a választói szavaznak meg, tehát hogyha akár az Európai Parlamentnek, akár a tanácsnak nagyobb hatáskört biztosítunk, ott azoknak a politikusoknak, és ez nem is egy rossz dolog, hanem nekik az is lesz a dolguk, hogy a holland politikus a holland választóinak az érdekeit képviselje, a német politikus a német választóinak az érdekeit. Tehát, hogyha valaki azt mondja, és most megint direkt eltávolítva mondok egy szlovák embert, azt mondja, hogy én értek mindent, ami az Európai Unió cselekvő képességével kapcsolatos, és ennek a tömbnek az egységes fellépésével kapcsolatos, de ez nekem nem éri meg azt, hogy a centrumországok a gazdasági érdekeiket érvényesíteni tudják velünk szemben, és ezt ne tudjuk megvétózni, ne tudjunk a vétó fenyegetéssel ezen legalább enyhíteni, akkor mit mondunk, hogy hogyan lehet meggyőzni, hogyan kellene akkor ennek az általad vizionált bátor politikusnak meggyőzni az ellenkezőjéről.
Hát, ahogy a pennsylvániai politikus is meg tudja győzni arról a saját választóit, hogy az a szövetségi szintű politizálás, hogy egyébként Arizonába vagy Colorado-ba épüljön egy gát szövetségi pénzből, az megéri, mert végeredményben egy nemzeti hálózatot fog az elektromos árammal ellátni. Tehát, hogy itt azért egyrészt van egy olyan európai fogalom, hogy szolidaritás, de ebben most nem menjünk nagyon bele, de ez létezik.
A másik... Sok helyen hiányzik.
Sok helyen, igen, tehát igen? Ugye ez vitatott a 2015-es migrációs krízis óta. De alapvetően ez önző érdekből is végigmagyarázható. Tehát ha most akkor lépjünk egyet hátra, de ha az emberi civilizáció fejlődését nézzük, akkor a kérdés mindig úgy lett föltéve, hogy tudunk egy nagyobb szervezettségi szintre lépni. És azt látjuk, hogy azok az emberi közösségek tudtak igazából növekedni, kritikus pillanatban megmaradni, később növekedni, akik meg tudták magukat egyre magasabb szinteken szervezni. Tehát visszamehetünk abba is, hogy a szlovák falu önálló és Budapest önálló és Kelet-Magyarország önálló nem lesz ettől jobb. Tehát valahol ezt kell elfogadnunk, hogy ahhoz, hogy az AI fejlesztéseket, amiket ugyanez a polgár, aki kritikus azzal, hogy neki miközben van Spanyolországhoz vagy Észtországhoz, az azért ugyanúgy használja az észteknél legyártott szoftvert, és megeszi a teljesen szabadkereskedelmi övezetben érkező spanyol sonkát. Tehát ezt is oda kell tenni a mérleg serpenyőjébe, csak hát van egy ilyen média bias, politikailag meg végképp eltorzult ez a kép, hogy a rosszra koncentrálunk, és a jót meg nem látjuk ebből a történetből.
Igen, akkor egyetlen egy kérdés erejéig, hadd rugózzak még ezen, hogy arról mit gondolsz, hogy akkor rendben ez a reform, amíg vétó van a tanácsban, addig nincsen
cselekvő. Külpolitikában.
A külpolitikában. Ehhez a reformhoz tud-e társulni egy olyan elem szerinted, ami viszont átélhetővé teszi azt, hogy nem külföldről mondják meg nekünk, vagy nem mondjuk a centrumországok mondják meg az olyanban csatlakozott tagállamoknak, hogy mit csináljanak, hanem hogy tényleg egyenrangú beleszólásuk van ebbe.
Ez szerintem az örök dilemma. Tehát a szuverenisták sem tudják azt majd elmagyarázni, hogy vannak szuverénebbek. Tehát Németország nem tud mit csinálni, akkor is 80 millió ember fogott élni, akkor is a GDP-jük 500 milliárdnál magasabb, vagy az állami költségvetésük ugye 500 milliárd fölött tart. Magyarország nem lesz ott. Hát, hogyha szuverénisták vagyunk, akkor is mindig lesz egy erősebb szuverén, erről szólt egyébként az emberi történelem 1945-ig nagyságrendben, utána is, csak akkor legalább egy kis terítőt tettünk a tetejére csipkékkel. De hogy ez most az én erősen nemzetközi kapcsolatok értelembe vett realista olvasatom az országok közötti viszonyokról, de hogy ezt kár eltagadni. Tehát ha tagadjuk, azzal a végeredményben magunknak okozunk hosszabb távon kárt. Nekem ez a hipotézisem. És ez az, amit elhiszem, hogy nehéz elmagyarázni a választónak, de valahol viszont ahhoz, hogy 10-20 éves távlatokban tudjunk gondolkozni, és ez se feltétlen divatos manapság, ahhoz viszont azt kell, hogy ezt elfogadjuk, hogy igen, az erősebb országok fognak itt több dolgot csinálni, de senki nem tiltja meg a lobbizást. Tehát hol vannak a magyarok a francia think tankekből, néhány német think tankből, ugye látjuk, pont Lácz András is kint van, ugye a DGAP-ban többek közt, Egedűs Dani. Tehát, hogy ha ezt veszem, akkor ezt fel lehet építeni. Tehát ez nem egy lehetetlen küldetés, hogy akár Magyarország méretében is te nagyobb tagállamokkal kiépítsd a csatornáidat, és ebben lesz egy egészséges verseny, és máshogy fog berendezkedni az érdekérvényesítés. De nem, ez megint csak nem arról van szó, hogy utána ide jönnek, és hogy is fogalmazták, ezt a német lovasság letakarítja Magyarországot a térképről. Tehát nem 44. március 15-öt kockáztatjuk.
Világos, hát ez egy határozott álláspont, és tényleg politikus legyen a talpán, aki bele tud állni ebbe, úgyhogy ezt is kíváncsian várjuk. Van olyan politikus, aki hát egészen meglepő, vagy a saját egyébként látható politikai mozgásához képest egész meglepő álláspontokba is beleáll. Ilyen politikus például Orbán Viktor, és éppen azzal kapcsolatban, amire tovább szeretnék lépni az európai stratégiai autonómián belül a versenyképesség kérdésére. Nézzük meg, hogy erről mit mondott Orbán Viktor Donald Tusk, hát különös trollkodása közepette, és aztán beszéljünk róla.
And to compare the idea, who's the threat right now in Europe? Who's the main threat against Europe right now?
It's a provocation.
No, it's a real question. Please, Prime Minister.
The real danger, Europe. Yeah. Economic stagnation and losing competitiveness. This is the deal.
Not Russia?
Sorry.
Not Russia?
No. We are stronger than... So, okay, guys. So we are stronger than Russia. Make some comparison and base your opinion on the facts. So we have more than 400 million people, yeah? Russia is 130-something. Look at the European GDP. It's like that. Russia is like that. We spend altogether 27 more on military spending than the Russians. So why we are afraid? We are stronger than they are. The question is whether we have...
I love him when he used my arguments.
Whether we have leadership to come together and to defend our interests together. That's what we should do anyway.
You are accusing Donald Tusk.
I'm sorry.
Yes. I have to go to the Hungarians anyway.
Hát Orbán Viktor kiáll amellett, hogy a Európai Uniónak hatékonyabb közös döntésekre van szüksége, és arra a vezetői képességre, amihez kell. Ezt tegyük el magunknak, de arról beszél eközben, hogy a legnagyobb veszély, ami Európát fenyegeti, az a gazdasági stagnálás és a gazdasági versenyképesség elvesztése. Én esküszöm, hogy nem egy Orbán dicséretet szeretnék kihúzni belőled, de szűken ebben az állításban egyetérthetünk vele?
Azt hiszem, hogy ezúttal a diagnózis felállításában Európában a politikai paletta 90%-a egyetért. Tehát igen, van probléma, van, én azt mondanám, hogy 20 évnyi hátraléka az Európai Uniónak döntésekben, amiket nem hozott meg, tehát non-actionben, amiknek ugye most folyamatosan fizetjük az árát. Ebben Orbán Viktornak is igaza van, és ugye ezt elmondja valószínűleg más szavakkal egy picit Demerc is, de ahogy láttuk, Tusk is egyetértett ebben, tehát azért ez egy szép pillanat. A diagnózis után viszont az, hogy mi a gyógymód, ugye itt vannak a különbségek. Tehát abban, hogy Orbán Viktor ebből láthatólag inkább arra jut, hogy Európa a nyugat alkonyával együtt ebben a formájában nem fog létrezni, tehát további befektetéseket neki politikai értelemben nem éri megcsinálni, és ezért aztán inkább a Nemzetek Európája típusú MCC Ordo Iuris által itt koncepció vonalában halljuk őt beszélni. Ezzel szemben ugye a többiek, tehát mondjuk a platformpártok, tehát a középső pártok, azt mondják, hogy már pedig van mit tenni, és rengeteg dolgot tesznek is azért, hogy Európát visszahozzák versenyképességi szinten. Azt mondom, ezek nagyon utolsó pillanatos döntések, tehát itt nyilván van egy időablak. Szerintem én is abban egyetértenék, hogy ebben még nem futottunk ki teljesen, tehát lehet még Európának kapaszkodni, és őszintén szóval európaiként, aki egy a mai Európára hasonlító Európába legalább szeretnék élni a maradék, nem tudom, legyünk optimisták 40 évenben, akkor ugye a magyar átlag életkorban azt hiszem már túlőttem magam, tehát hogy ha egy ilyen Európát szeretnénk, akkor ahhoz azért most kell megtennünk rengeteg befektetést, mind szó szerint, mind politikai értelemben. És ez zajlik. Tehát Németország bemondta a 600 milliárd eurós infrastruktúra csomagját, Ursula von der Leyen a közös költségvetést a következő 7 évre 2028-32 között megemelte 300 milliárd euróval, igaz, hogy GNI-ban mérve ez csak 2%-nyi emelés, tehát ennyit romlott a pénzünk. Mondhatjuk ezt tovább, hogy akár itt milyen olyan intézkedések vannak a védelmi ipar támogatásáról, a közös költésekről, a közös közbeszerzésekről. Nyilván erről itthon kevesebbet hallunk a fekete-fehér uniós képben.
Világos, de tehát eddig a külpolitikáról beszélgettünk, hogy abban hogyan diszfunkcionális az unió döntéshozatali mechanizmusa, de ami legalább annyira kell ehhez a stratégiai autonómiához, az az iparpolitika. Lehet még közös uniós iparpolitika? Tehát azt mondod, hogy ebből még nem vagyunk kicsúszva?
Nem vagyunk kicsúszva, egyáltalán nem vagyunk kicsúszva, sőt, befelé csúszunk, tehát ez zajlik. És nem tudom, hogy most meg tudom-e nyugtatni a magyar nézőket, hogy ez történik. Tehát nem arról van szó, hogy erről csak beszélgetünk, hanem az elmúlt években erről szólt Brüsszel, csak ezek se jönnek át. Ugye ott van a gazdaságbiztonságról szóló különböző tárgyalások és irányelvek és az ehhez kapcsolódó infrastruktúra védelme, kritikus infrastruktúra védelme is. Itt van ugye az egész friss kezdeményezés a kínaiak legfrissebb zsarolása után, amikor a ritka földfémek export licenszét ugye nem akarták Európának se odaadni, akkor ugye elindult az úgynevezett Resource EU történet, ami arról szól, hogy hogyan lehet beszerezni, hogyan lehet biztosítani Európának ezeket a ellátásait. Tehát nagyon sok minden történik, gazdaságbiztonságban egyébként ugye Magyarországon nem világítunk át nagyon külföldi befektetéseket, sőt, ugye ingyen építünk nekik utat és adókedvezményt adunk, miközben Európában a jelenlegi adatok szerint most ott tartunk, hogy közel 3000 külföldi befektetést világítottak már át gazdaságbiztonsági szempontból. Tehát ezt tényleg úgy kell érteni, hogy a németek is volt, hogy megállítottak kínai felvásárlásokat, vagy más országokban is ez megtörténik. Tehát nincs mindenre leszépászé, mert azt mondják, hogy ez nemzeti vagy nemzeti biztonsági szempontból kritikus elem. Tehát ezekben benne vagyunk, ahogy a hollandoknak nem fájt azt mondani, hogy a Nexperia nevű csípgyártó fölött egy ideig, ugye október végétől átvették az irányítást, igaz, aki ezt meg nem engedték, és az amcsik rendezték el, tehát egy újabb pillanat, amikor bizonyosodott, hogy nem vagyunk a világszínpadon. Úgyhogy, tehát megy a küzdelem, kőkeményen megy a küzdelem, a Huawei-t, ugye kitiltották több rendszerből, a spanyoloknak ez nem sikerült, ugye igazából nálunk egy árnyalattal nagyobb trójai falóval kínaiaknak Spanyolország Európában. Ők azok, akik még a rendvédelmi szervek lehallgatási szervereit is most kínai eszközökön futtatják, hát ez azért jóskönyvek szerint nem egy életbiztosítás. Úgyhogy ezzel az egész felsorolással csak azt akartam érzékeltetni, hogy mind iparpolitikai, mind gazdaságbiztonsági szempontok mentén sokat lépeget az Unió. Az Uniónak korlátos a mozgástere. És talán itt visszacsatolnék még az előbb mondottakra. A világ legtehetségesebb politikusa is beülhetne Ursula von der Leyen székébe, attól nem tudna sokkal többet csinálni, mert egyszerűen nincsenek meg a jogosítványok. Tehát az Európai Bizottság elnökének nincs egy ekkora irányítópultja, ahol egyébként nem mer megnyomni most Ursula gombokat. Nem erről van szó?
Igen, az egy egészen vicces pillanata volt Donald Trump és Volodymyr Zelenszky, illetve az európai vezetők, akiket mindig így csomagban emlegetünk találkozójának szeptemberben, amikor azt mondta nevetve, hogy Ursula von der Leyen a legnagyobb hatalmú ember ennél az asztalnál, és ilyen mosolyokat nyomtak el többen is az asztal körül.
De nem is, tehát a jelenlegi struktúrában nem is volt soha erről szó. Hát ugye Jean-Claude Juncker volt a legkisebb negatív kompromisszum, tehát kifejezetten létezett ez a politika, hogy akkor küldjünk oda valakit. Hát ő frissen bukott meg a Panama Papers-ben, amikor kinevezték ugye ebben az adócsalási luxemburgi történetben. Tehát, hogy nem az volt a cél, hogy erős politikusokat küldjenek be, mert nem merik beküldeni, mert még akkor a létező jogosítványokat is lehet, hogy jobban használnak a tagállamok ellen. Tehát nagyon megy ez a félelempolitika is a tagállamok részéről. Végeredményben mindig az Európai Tanács dönt, tehát ezt nem győzöm eleget hangsúlyozni, hogy az Európai Tanács indítja el a jogalkotást, és hozzáérkezik vissza főszabály szerint. Tehát ők mondják meg a bizottságnak is, hogy miben kell előre lépni az úgynevezett következtetések nevű dokumentumban az Európai Tanácsülések után. Tehát, hogy messze nincs olyan szabad pórázon, hogy a kutyás hasonlatoknál maradjunk a Ursula von der Leyen, hogy maga kitalálhatna teljesen új jogszabályokat, egyáltalán nincs ilyen mozgástér. Úgyhogy ezt az iparpolitikai felépítkezést, ezt a tagállamok nagy része akarja, és szeretné továbbvinni. Ennek a korona ékszere egyébként, amit szerintem itthon alig ejtünk ki a szánkon, a tőkepiaci unió. Nem tudom, hogy ebbe megnyissuk-e ezt a történetet. Ugye, ami átjött így a nyilvánosság irányába is, az volt, hogy az olasz Unicredit meg akarta venni a német Commerzbankot. Tehát egy fúzió jött volna létre, amit úgy Olaf Scholz, mint Merz is ellenzett. Tehát nem engedték ezt a felvásárlást. És ez ugye jó jelzi, hogy ez az egységes európai tőkepiac miért is nem létezik. Tehát a tagállamok védik a saját kis bankjaikat, mindenki a saját kis tőzsdéjén dolgozik, és egyszerűen nem tud a tőke a kapitalista elgondolás szerint ugye szabadon áramlani. Ugye itt van is a különböző netbankokkal, ezért ez egy fokkal jobban megvalósul, de ha visszagondolunk arra, hogy a saját magyar bankjaink hogyan viselkednek a külföldi utalásoknál, akkor azért ugye más díjakat látunk nagyon sokáig. Tehát nyilván ez most a legkisebb szelete ennek az egész történetnek, de az innovációhoz kéne az, ugye a venture capitalhez, hogy ez a tőke ennél jóval szabadabban tudjon áramlani, illetve az, hogy akár a harmadik országból érkező befektetők, bárkik is legyenek, egy egységesebb piacot, tőkepiacot lássanak, mert amíg ezt nem látják, addig meggondolják, hogy ide, vagy az Egyesült Államokba vigyék el a pénzüket.
Miközben a tagállamoknak az egymással szembeni protekcionizmusát egy ilyen rövidlátásnak írod le, közben mit gondolsz az Európai Uniónak a külső, tehát az Unió egészének a vélt vagy valós protekcionizmusáról, ezt kívánatosnak tartanád-e?
A jelenlegi blokkosodó világban én nem látok alternatívát annak, mint hogy az európai piaci szereplőket külső vámhatárokkal védjék meg. Tehát ez nem egyszerűen nem látszik a rövidtávú másik megfejtés. Tehát ahhoz, hogy az európai acélipart meg tudjuk tartani, ahhoz muszáj lesz a védővámokat is alkalmazni. Nyilván ennek van még különböző megfejtése, hogy most a CBAM nevű, ugye a karbonvámként emlegetett intézkedés is bejöjjön, vagy pedig az európai alapanyag arányokat határozzuk meg, tehát sokféle módon bele lehet avatkozni az ellátási láncokba, de a lényeg azért az az, hogy meg kell védeni a piacot. Nem azért, mert egyébként mi nem lettünk volna szabadpiaci elvűek, hanem mert rajtunk kívül mindenki más ebbe már olyan szinten belement, hogy saját magunkat tesszük ki teljesen feleslegesen, teljesen mesztelenül egy világpiacra, miközben Kína nem enged be európai cégeket, csak közös vállalkozással, korlátozott a tőke kihozata lehetősége. Láttuk, hogy a szellemi tulajdont is hogy lapátolják el. Eközben a kínai vállalatok ide 20 évig bejöttek korlátozás nélkül. Tehát ezek a egyensúlytalanságok nem fenntarthatók, és ezek munkahelyekbe kerülnek. Több 10 000 munkahelyszínt meg Németországban ezek miatt. Tehát ha ezt veszem, ezt a választók is érzik a saját bőrükön. Más kérdés, hogy így kérjük-e számon a politikán, vagy nem.
Itt nyilván nagyon adná magát, miközben a védelempolitikáról is beszélünk, nagyon adná magát az, hogy itt a hadiipar fogja kihúzni az európai gazdaságot a stagnálásból. Hát a kérdésem kettős, hogy egyrészt ez azért túl jól nem hangzik, vagy túl lelkesítően, tehát kívánatosnak tartod-e, másrészt pedig reálisnak tartod-e?
Az a helyzet, hogy a hadipar mérete ezt nem is teszi lehetővé. Tehát ha a hadipart szűken értelmezzük, biztos, hogy nincs erről szó. Ha a hadipart tágan értelmezzük, és ugye azt gondoljuk, hogy az internet is az amerikai hadipar terméke, ahogy az M&M's is, akkor viszont mondhatjuk azt, hogy
van... M&M's is?
Igen, ugye ezt a második világháborúban találták ki az amerikai katonáknak, hogy kis színes csoki golyók azok a pszichológiai hatást is hozzák, és vidámítják.
Felvidított a harcéren a katonákat a színes csoki golyó?
Miközben lövöldözték a fliceket, M&M's-et tettek. Tehát, hogy az a elképzelés, hogy az ilyen tágabb értelemben akár, ugye amikor hadiparról beszélünk, akkor ideérthetjük a teljes AI struktúrát is. Tehát az, hogy egy drón hogy jut el a célra most Ukrajnában, már abban is van AI szerep, és akkor itt megérkezünk oda, ahol a valódi fejlesztés lehetőség van, ez a digitalizáció. És a digitalizációnak nagyon komoly védelmiipari leágazásai vannak, plusz a teljes, amit megélünk nap mint nap a közösségi médiánkban és mindent máshol, telefonos alkalmazásainkban, a valódi ipari kapcsolódási pontjai. Tehát itt van az a kitörési pont, ami Európának a stratégiai autonómiája miatt is elengedhetetlen, hiszen ne kínai hardveren amerikai szoftvereket futtassunk, és abból a szempontból is elengedhetetlen, hogy a saját belső ellátási láncait meg tudja teremteni, és ezáltal ebben alkalmazzuk a munkaerőt, és tudjuk bővíteni vagy stabilizálni az európai piaci ipari helyzetet. Úgyhogy én inkább így forgatnám ezt át, hogy hol van ez a mozgástér. Ettől még az európai védelmi ipar valóban egy nagyon jelentős expanzió után van, tehát rettentő komolyan emelkedtek a kiadási számok, de nem jutottunk vissza a hidegháború szintre, tehát miközben nem tudom, hogy hidegháborúnak lehet-e még kívni egy második hidegháborúnak, ami most Oroszországgal van, mert elég forró. Tehát ez azért mi számít soknak, mi számít kevésnek, csak ez ugye egy olyan pandémia utáni időszakban történik, amikor az állami eladósodottság mértéke a legtöbb országban egyébként elég kritikus. Tehát ezekkel ér össze ez a probléma, és akkor itt ugye újabb elágazások nyílnak.
Ennek valóban nagyon sok elágazása van, már csak az is, hogyha maguk az államok a védelmi költéseiket kell, hogy növeljék, akkor azt honnan veszik el? Ugye az uniós tagállamoknak 2024-ben 343 milliárd euró volt a védelmi költésük, és ez tovább fog növekedni 381 milliárdra idén a várakozások szerint. Ebben Magyarország sem kivétel, március végéig megérkezhet az EU-s haderőfejlesztési hitel pénzeinek is az első része, az első 15%-a. Tehát valamennyi hitel van erre. Ezzel együtt folyamatosan az tematizálja a közbeszédet, és az szerez politikai pontokat a haderőfejlesztést ellenzőknek, hogy azt lehet mondani, hogy miből fizessünk többet, azt lehet mondani, hogy miből álljuk ezt, és Friedrich Merz mondjuk felvállalja azt, hogy igen, a jóléti kiadásokat kell emiatt visszafogni. Úgyhogy ez még egy adalék azért nem, ahhoz, hogy hogyan lehet politikailag ezt az egészet eladni.
Azt, hogy a politikusok a mérleg másik serpenyőjében mikor mit választanak tenni, ugye ez teljesen szubjektív, és gyakorlatilag a narratíva gyárban dől el. Hogy ezzel kell összekötni, nem vagyok benne biztos. A német vita arról, hogy a szociális kiadásokat hogyan vágják meg, az mindenképpen le fog menni. Tehát a német szociális kiadások a pandémiát leszámítva történelmi rekordon állnak. Tehát ez egyszerűen látható, hogy most tényleg 1%-on vitatkoznak a nyugdíjemelés kapcsán, kiigazítás kapcsán, ami egy 100 milliárdos tétel lesz néhány év alatt, hogyha a százalék megvan vagy nincs meg. Tehát a németeknek ezt a kérdést ugyanúgy el kell rendezni. De csak ugye a nagyságrendeket érzékeljük, ugye a hollandok vannak most egy nagy nyugdíjreformban, ahol ugye a felosztó kirovó elváltozik, és az a holland nyugdíj alap, ami ezt a legnagyobb változást viszi, az 1900 milliárd euróval rendelkezik. Tehát többel rendelkezik a holland nyugdíjasok 60%-át tömörítő nyugdíj alap, mint az Európai Unió 7 éves költségvetése, ami ugye 1600 valamennyi milliárd euró. Tehát azért érzékeljük a különbséget, hogy a úgynevezett fiskális tűzerő a tagállamoknál van. És hogy ezt hogy használják föl, hogy mi az, amit hitelből fedeznek, mi az, amit az adóból tudnak visszaosztani, ezek a politikai döntések, a védelmi kiadások mesterségesen alacsonyan voltak. Tehát lehet sziszegni azon, hogy ez magasabb vagy nem magasabb, mint szeretnénk, de mesterségesen alacsony szinten voltak a fukuyamai csipkerózsika álom miatt, amikor elhittük, hogy a világbéke kitört és a demokráciák győztek. Ehhez képest látjuk, hogy ez nem fenntartható. Nem csak Oroszország miatt, hát a kínai hajók ugyanúgy jönnek az északi arktiszi vonalakra, a klímaváltozásra, és látjuk, hogy most akár a terrorizmus, amikor Németországban az elmúlt hónapban Hamas terroristákat kellett elvinni. Tehát, hogy ezek érkeznek, a fenyegetések itt vannak körülöttünk, plusz a teljes kibertérvédelem. Csak Közép-Európában 2022-es háború kitörése óta a Globsec számításai szerint 110 kinetikus szabotás történt orosz oldalról. 110. Tehát azért ezt a magyar nézők nem számolhatták végig, mert nem annyira tudósít erről a magyar média egy jelentős része, de az IKEA felgyújtásától a varsói bevásárlóközpont leégetésén át a cseh fegyverraktárig elég sok minden elégett az oroszoknak köszönhetően. Ezzel küzdünk. Tehát azt mondani, hogy nincs szükség az önvédelmi költéseink növekedésére, az szerintem az immunitással szembe menő igény. Tegyük hozzá, hogy a védelmi kiadásokban a legnagyobb részt a katonák fizetése viszi el a mai napig. Tehát ha megnézzük az állami költéseknek ezeket az arányait, nem arról van szó, hogy itt akkor feltétlen hiper-szuper eszközökből hirtelen rengeteg rendelkezésre áll. Ráadásul nyilván az innovációban ezeknek a cégeknek lenne szerepe, tehát a drónfejlesztéstől a kibervédelemig nagyon sok minden izgalmas lehet a civil szektornak, ugyanúgy, mint a katonai szektornak, a mesterséges intelligenciával tetején. Tehát ez az én, nem tudom, hogy héjának tűnő véleményem, de nem a szociális kiadásokkal állítanám ezt szembe.
Igen, és ornitológiai kérdésekbe sem mennék. Inkább abba mennék bele, ami hát megint csak egy a magyar politikában nagyon érzékenyé tett kérdés, vagy egy olyan kérdés, amiről nem lehet propaganda szólamokon túl beszélni, de próbáljuk meg. Európában a katonaságnak, a hadseregnek a létszámát és valamilyen egyelőre önkéntes sorozást azért egyik állam a másik után vezet be. Tehát amikor azt mondod, hogy nagyon keserű pirulákat kell enyelni, és nagyon kemény dolgokkal szembe kell nézni, felébredve a fukuyamai csipkerózsika államból, akkor ehhez hozzátartozhat a sorozás is?
Tehát ebben pontosan az látszik, hogy a világtörténelemnek valahol így 90-es évek elejétől a 2010-es évek végéig volt az a szűk 30 éve, amíg azt gondoltuk, hogy tényleg megússzuk erőszak nélkül az emberiség elkövetkező történelmét. Az látszik, hogy ez nincs így. Európa ebben nem tud úgy fellépni, hogy ő maga elhiszi, hogy de lehet katonák nélkül, miközben mindenki más megkatonázik. Tehát ebben az, hogy hogyan működtetjük a társadalmakban a sorkatonai szolgálatot, a polgári szolgálatot, ugye az elég tragikus, hogy Magyarországon ezt megszüntették, ezt a lehetőséget. Erről társadalmi vita kell. És a jelenlegi belga, francia, horvát, német javaslatok ugye arról szólnak, hogy nem a teljes 18 éves korosztályt, hanem ugye tipikusan néhány ezer, 10 000 fős egyébként fizetéssel járó, tehát kompenzációval járó kiképzést kapnak. Ugye ez egy ilyen svájci modell, tehát Svájcot nem tekintjük attól egy elképesztően fasizált társadalomnak, hogy megszakítás nélkül létezik a sorkatonai szolgálat. És egyébként el is mennek emlékeztető kiképzésekre és nagyon sok minden másra. Tehát valahol próbáljuk a svájci képet rátenni erre a történetre, és ne, ahogy te mondtad, igen, ezt a magyar propagandisztikust elmegyünk meghalni Ukrajnába. Tehát azért a kettő között szerintem pont az a fényévnyi különbség van filozófiában, amire szükség van ennek a kérdésnek a árnyalatokban való mérlegléséhez. Tehát ha megnézzük az izraeli hadseregnek a működését, és most tekintsünk el a gázai háborúnak az értelmezésétől, de ha önmagában megnézzük, hogy hogyan működik az izraeli hadseregnek a kiberosztaga, és hány céget adott a világnak az onnan kilépő sorkatonai szolgálatokat letöltő szuperinformatikusoknak a sorozata, akkor megint csak megértjük azt, hogy egy jól szervezett esetben, tehát ne az orosz hadseregre gondoljunk, ahol az öngyilkosság elképesztő méreteket ölt, de egy jól szervezett hadsereg esetében ezek társadalmilag hasznos funkciókat tudnak ellátni. Tehát most a közösségszervezésre és más egyébre nem szólva, tehát ne emeljük ki azt az aspektust, hogy el kell tényleg esetleg sütni a puskát, mert nyilván nem az a cél, sőt, és ez meg a másik ilyen emelő szerkezet, amit tegyünk be a gondolatiságba, hogy az elrettentésnek az eszköze a hadsereg. Tehát az első körben elrettentésre állnak ott a katonák azért, hogy ne kelljen használni őket. De ha nem állnak ott, ugye Vlagyimir Putyin minapi nyilatkozata úgy szólt, hogy ő készen van a háborúra, ha az Európai Unió meg akarja támadni. Ez így hangzott el ugye a Kremlben, ami egy elég szerencsétlen nyilatkozat, mert ugye ez azt sugallja, hogy mi nem vagyunk feltétlenül készen. És ugye ez a kérdés, hogy az elrettentést, ha tudjuk hozni, akkor eleve nem keveredünk bele bizonyos konfliktusokba, mert nem kezdenek velünk ki. De ahhoz el kell, hogy higgyék, hogy mi hajlandók vagyunk elsütni azt a puskát egyéb esetekben. És ez az a nehéz dolog, amit az Egyesült Államok fel tudott építeni kredibilitásban az elmúlt akárhány évtizedben, az Európai Unió pedig leépítette ezt a működését.
Azt mondod, hogy az Európai Unió egészében nem viselkedhet úgy, mint hogyha nem érzékelné, hogy egy egyre kockázatosabb világban élünk, amelyben a fenyegetések megvannak. De egy egyes tagállam, és főleg egy kis ország, egy nem stratégiailag kulcsfontosságú helyen elhelyezkedő tagállam önmaga nem gondolhatja úgy, hogy ő majd kimarad?
Hát ez a putyautas szindrómának lenne a csimboraszója. Nem. Nem gondolhatja. Tehát, hogy ahogy
most
ebből
nem azt kérdezem, hogy morálisan hogyan ítéled meg azt, hogyha ezt gondolja, hanem hogy reálisan gondolhatja-e?
Reálisan se fogja tudni gondolni, mert előbb-utóbb, amikor ezekben a különböző szintű integrációs lépésekben, és ide tart itt az euró, a Schengeni övezet, és mehetnénk tovább, hogy milyen tulajdonképpen a európai menün lévő pontok vannak, amiken végig kell menni egy rendes tagállamnak, ahhoz, hogy rendes tagállamnak számítson, és most nem morálisan, hanem valódi tagállamnak számítson. Itt nem lehet válogatni, tehát ezeket közösen kell ahhoz csinálni, hogy működjenek. És hogyha elkezd az egyikből, másikból, harmadikból kimaradni, akkor előbb-utóbb a többiből is ki fog maradni. Tehát ez nem lesz egy válogatható menü. Nekem ez a hipotézisem, hogy ez a menü egyre kevésbé lesz ilyen opt-in, opt-out lehetőségekkel megdobva. Itt kint vagy bent kérdés lesz. Hát ez a blokkosodás. Tehát hiába a magyar külpolitika nagyszerű konnektivitási elképzelése, ez nem fog működni sem ebben a közösségi szintben, sem a világ geopolitikai versenyző régióiban. Tehát ki lehet maradgatni, de nézzük meg azokat az országokat, ott Moldova, Szerbia, a Balkánon még mondhatnánk pár országot, hogy néz ki a kimaradt élet. Akar valaki Moldovába költözni inkább az Európai Uniós állampolgársága helyett? Akar valaki Mongóliába költözni? Mondjál egy országot, ami most sokkal-sokkal szimpatikusabb lehetne, mint egy Európai Uniós útlevél.
Ez teljesen világos, és ez nem biztos, hogy szorosan a a jövőben meghozható védelempolitikai döntésekkel függ össze, de hát te meg biztos nagyon jól tudsz érvelni, amellett, hogy de ha megkapjuk, akkor igenis azzal függ össze. Úgyhogy itt ahelyett, hogy tovább tornálok bele abba a szerepbe, ahol eloszlatod az emberek illúzióit, vagy egyfajta ilyen rozsarú szerepbe, ahelyett lépjünk tovább arra, hogy hát arról beszélünk, hogy az Európai Uniónak változnia kell, és az Európai Unió valamilyen módon változik, tehát van egy belső átalakulás, mert csak azt megnézzük, hogy a tagállamok, amelyekből áll, vagy amelyek meghatározzák, azok milyen politikai diskurzusokat folytatnak, és kik ott a vezető politikai erők. Te azt az érdekes kérdést tetted fel magadnak a heti feledi hírlevélben, amit ajánlok minden kedves nézőnknek, hogy a szélső jobb konvergál a politikai közép felé, vagy a közép tolódott jobbra. Tehát amikor figyeljük Alice Weidel és Timo Chrupalla mozgását az AfD élén Németországban, amikor figyeljük a Marine Le Pen bírósági ítélete miatt az érre álló Jordan Bardella mozgását Franciaországban, amikor figyeljük Giorgia Melonit, aki már kormányon van. Tehát az a kérdésem hozzád, hogy érdemes tényleg elhinnünk azt a narratívát, hogy ezek a politikusok már a hatalom közelében, vagy pláne hatalomra kerülve majd megszelidülnek, vagy jogos a szélső jobbtól való aggodalom?
Hát ez egy szuper izgalmas kérdés, és nincs rá egyszerű válasz. Ugye az egyik hipotézis az úgy szól, hogy ha radikálisnak tekintett politikusok hatalomra kerülnek, mégiscsak szembe jön a valóság. És ezt én úgy szoktam leegyszerűsíteni, hogy megkapják azt a kis piros csíkos dossziét, amiben le van írva a francia, holland vagy bármelyik titkosszolgálat által szerkesztett, egyébként mi történik velünk a világban, típusú napi jelentés. És ott már nem lehet bohóckodni. Tehát, hogy ott már nem a narratíváról szól, lehet utána még sajtótájékoztatókat tartani fura kérdésekről, de a döntéseket meg kell hozni, mert egyébként holnap vagy holnap után abból nemzetbiztonsági katasztrófa lehet. Tehát az, hogy Putyinhoz hogy viszonyulunk, ebben ugye akár Meloni is egy érdekes kérdés volt, aki kormányra kerülve egyértelműen ukrán párti álláspontot foglalt el, kilépett az úgynevezett szerződésből, barátkozott Joe Bidennel, és még inkább intenzívebben Donald Trumppal. Tehát látszott, hogy a külpolitikájában mondjuk úgy, hogy vagy pragmatista, vagy realista módon középre rendeződött. És én szeretném azt hinni, de nem tudom bebizonyítani, hogy ez a tényeknek is köszönhető. Tehát, hogy ez mondjuk úgy, hogy más esetekre is alkalmazható hipotézis, hogy egy Bardella is, hogyha adott esetben francia elnök lesz 2027-ben, akkor ő is szembesül ezekkel a faktuális korlátaival, és az idegen légiót másra fogja használni 27-ben, mint amire esetleg egy vagy két éve mondta. Tehát van egy ilyen típusú, hát ez sajnos csak hipotézis, hogy ez hogy működne. A másik...
Mit mondod, hogy mire fogja használni az idegen légiót?
Most nem emlékszem a konkrét példára, de azért ugye ezzel szoktak dobálózni, hogy most a migránsokat kell éppen Franciaországból kitelepíteni,
világos,
vagy ki fogja kikísérni, azért sok minden előszokott kerülni a franciáknál is. A másik oldalon pedig azért, amire utaltam a hírlevélben is, hogy ha megnézzük a merci migráns politikát, migrációs politikát, akkor hirtelen ő is elkezdett barátkozni Donald Trump után a szír elnökkel. Ugye a terroristából frissen a vansát, a demokratának azért ne hívjuk még, egyáltalán ne hívjuk, hiszen azért kisebb csoportok elleni erőszakok ugyanúgy mennek tovább. De szeretné visszaküldeni a migránsokat Szíriába, sőt, ugye az Európai Unióban emlékeim szerint 20 tagállam írta alá azt a levelet, ami az Afganisztánnal való megállapodást szolgálná, ami tehát egyébként nemzetközi jogi szempontból mindenképpen izgalmas, mert el se ismerik az európai 27-ek a tálib rezsimet Kabulban, de mégis szeretnének megegyezni vele. Tehát, hogy ezek azok a kérések, amiket valószínűleg a radikális jobboldali pártok valószínűleg korábban betettek az európai asztalra, de most felkarolták ezt a centrumpártot. Tehát ebből a szempontból szerintem működik ez a jobbratolódás, tehát, hogy ők is beléptek ebbe a mezőbe, és valahol ezek a törésvonalak, hogy mi az, ami radikális, mi az, ami elfogadható, ezek tényleg megváltoztak az elmúlt 10 évben, és ezt nekünk is fel kell dolgozni a mentális modelljeinkben. Tehát a 2015-ös budapesti kávéházi liberálisnak ugyanúgy ezek a vonalai tolódnak, ahogy a német keresztény-konzervatív CSU-s CDU-snak. Csak ezekkel vagy földbékaként mozgunk, és nem veszük észre, hogy el vannak tolódva, vagy pedig meglepődünk rajta, pedig 10 éve tolódnak.
Na, itt több izgalmas dolgot is mondtál, illetve implikáltál ezzel. Az egyik az, hogy akkor ezek szerint Európa szélsőjobboldali pártjainak élén, akkor ezt rögzítsük, hogy abból érdemes kiindulni, hogy nem őrült diktátorok, hanem racionálisan cselekvő pragmatikus politikusok állnak.
Most az a helyzet, Magyi, hogy ez már nem a széle. De, és ezt az állítást viszont tudjuk igazolni, mert Le Pen és Bardem mellett Osztály Zemúr, aki viszont tényleg egy vállalhatatlan szélsőséges, akivel egy ideig együtt ment a Le Pennek unokahúga, a Marisál. Ott van Salvini Melonitól jobbra, ott van ugye az AfD technikailag a patriótáktól egyen jobbra, ugye a szuverenista frakcióban, de ha azt veszük, akkor a Weideltől ott van egyen jobbra a saját pártjában a társelnöke, a keletnémeteket lefedő, sokkal inkább ekte neonáci frakció. Tehát, hogy akikről most beszéltünk, azok nál már kitermelődött a tőlük egyel még klasszikus, radikálisabb frakció.
Fidesznél is a Mi Hazánk.
Pontosan. És most, ha megnéznénk a román palettát, akkor kéne hozni az újraélesztőt a nézőknek. Tehát, hogy itt tényleg a Simeontól, ami még volt jobbra, és ami majd még lesz, az Aurtól jobbra. Tehát ez a paletta most tényleg a politikai spektrumon azt látjuk, hogy ugye a baloldalnak a eltűnésével, most a francia-német verziókban fellettek töltve jobboldali verziókkal, és színesedett ez a jobboldali paletta.
De mérsékeltebbek ezek a pártok, mint a általad leírt még vállalhatatlanabb ellenpárjaik? Mérsékeltebbek, vagy csak atlantistábbak? Tehát kimondottan a külpolitikában van ez a különbség, mert közben azért azt látjuk, hogy Alice Weidel, akit az AfD mérsékeltebb vezetőjének írunk le. Éppen ő az, aki jó viszonyt ápol a Generation Deutschland-dal, az AfD új az előzőnél is szélsőségesebb ifjúsági szervezetével. Azt látjuk, hogy a bevándorlás politikája Giorgia Meloninak semmit sem finomodott, miközben Ukrajna kapcsán egy olyan álláspontot mond, ami sokkal jobban élik az európai mainstreambe. Tehát nem kimondottan külpolitikai ez a közeledés az európai mainstreamhez?
Biztosan van egy nagyon izgalmas kialakuló választóvonal a kül- és belpolitika között. Ebben pont Orbán Viktor a kivétel. Tehát ott ezt nem érzékeljük, mert otthon is radikális, külpolitikában is radikális. De akár Meloninál klasszikusan, tényleg külpolitikában gyakorlatilag tényleg egy jó darabig Ursula von der Leyen legjobb barátnőjének tűnt, és együtt mentek észak-afrikai országokba migráns visszatoloncoló egyezményeket kötni évekkel ezelőtt. Miközben belpolitikában nyilván halljuk a hangokat, hogy a kulturális intézményekkel kapcsolatban, vagy máshol milyen döntéseket hoz, és ez ugyanolyan erős kritika, mint amit most Weiderrel kapcsolatban a német kontextusban mondtál. Tehát elválik ez a kettő, hogy ennek hosszú távon így marad-e, és melyik fog a másikra hatni, azt hiszem ez egy szuper kérdés, kutatói kérdés, hogy ez fogja tudni temperálni őket otthon is. És nyilván ezt végső soron a hazai választók fogják befolyásolni. Tehát amíg a külpolitikát alakítják azok a tények, amik a piros csíkosba szembe jönnek, a belpolitikát a választói akarat fogja alakítani. Külpolitikát be fogják tudni úgy csomagolni, mert Uni tökéletesen becsomagolta az ukrán barát álláspontját. El tudta adni a szavazóinak, nem fog ebbe, tehát a legstabilabból az miniszterelnök Berlusconi után. Működhet ez a kompozíció is, tehát fenntartható ez a dolog, és teljesen átalakultak ugye még a külpolitikai törésvonalak is. Tehát most, amire te utaltál a Putyin támogatói kérdés, tehát, hogy Weidel elkezdett egy picit Putyin kritikusabb lenni, ugye sorozáspárti álláspontot képviselt az AfD-n belül szemben, ugye a Putyin barát párttal, a kelet-német táborral az AfD-n belül, és ebben ugye a háború óta Löpenék is fordítottak. Orbán Viktor nem fordított. És ugye a muszlim ellenes bevándorlás ellenes hangulat miatt Izrael pártivá vált a hagyományosan antiszemita jobboldal. Tehát ezek is elképesztően izgalmas törésvonal átalakításokat hoztak magukkal, és ezekben élünk, viszont a rossz hír az, hogy ezek a fragmentációk egyben a törésvonalak alakulásának a gyorsulását is magukkal hozzák, tehát semmilyen garancia nincs azokra, hogy ezek nem rendeződnek át, vissza, vagy akár fragmentálódnak tovább.
Tehát tulajdonképpen nem jár már együtt, vagy talán sosem járt igazán szervesen együtt az, hogy valaki szélsőséges és hogy orosz barát, hanem ezek bármilyen kombinációban előfordulhatnak.
Azt hiszem, hogy sajnos ebbe a korba értünk, hogy ez a tájékozódás jóval megneheződött. Igen, tehát egyszerűen az identitás puzzle az több puzzle darabot tartalmaz.
Beszéljünk egy kicsit erről, ha már a közép-jobbra tolódása, vagy a szélsőjobb középre húzása a témánk, hogy megtörtént a reálisan nézve nyilván elkerülhetetlen az első európai parlamenti szavazás, amit a néppárt és a tőle jobbra álló formációk nyertek meg, vagy ők alkottak benne többséget. De nem is akármilyen témában, hanem a nagyobb vállalatok fenntarthatóságért tett lépéseinek beszámolására, vagy az erről való kötelező beszámolókról szóló jogszabály, illetve a cégek átvilágítási követelményei, ami hát arról szól, hogy a cégek a beszállítóikat is ellenőrizzék például, hogy nem foglalkoztattak gyermekmunkát. Tehát ezt szavazta le együtt a néppárt, illetve a patrióták, az ECR és a Szuverén Nemzetek Európája frakció. Leomlott a tűzfal, amiről annyit beszélgettetek már ennél az asztalnál, Kovács Eszterre, Győri Gáborral és más kitűnő szakértőkkel, kimondottan osztrák és német kontextusban, máskor más kontextusban. Túllihegése ez választóvonala, és mit olvasol ki abban, hogy épp ebben, tehát a vállalatok átláthatóságával szemben tudtak először egy platformra kerülni?
Brüsszel is hangos volt ettől a történettől, nyilván. Ugye régóta tartott ettől a hagyományos platformpárti koalíció, tehát ugye a néppárti, szocialista, liberális, időnként az zöldeket is bekanyarító koalíció, hogy ez meg fog történni. Tulajdonképpen ez a mostani állapot az Európai Parlamentnek, ahol még mindig a néppárt a legnagyobb, és mindkét irányba tud koalíciót csinálni, az ő király csináló vagy törvény csináló pozícióját megerősítette. Tehát képes arra, hogy megzsalolja a szocikat azzal, hogy együtt szavaz a melonistákkal, és fordítva is, ugye mindenkinél tudja azt mondani, hogy akkor a másik irányba el tud menni.
Centrális előtér?
Hát ez azért más felállás, tehát itt mindenképp koalíció van, úgyhogy azt hiszem ez nagyon-nagyon-nagyon távol helyezi őket, mert a koalíciós kényszer azt hiszem Magyarországon lassan kikerül a tankönyvekből is, olyan régen emlékszünk ilyesmire.
Lehet, hogy lassan visszakerül.
Na, ez egy, igen, majd akkor azt megbeszéljük Bálinttal ugyanennél az asztalnál. De a lényeg az az, hogy Weber pozíciója ezzel erősödött, ugye a legkíresebb pincsi gazda, és ez viszont őt kiemeli most ebből az európai parlamenti vezetői közösségből, meg tudja ezt csinálni, és biztos, hogy azokban a pontokban, amiben azt érzi, hogy akár Ursula von der Leyennel, aki egyébként párttársa, ugyanúgy néppárti, szembe menne, és inkább a bizottságot kritizálja a parlamenti álláspontként, és megszavaztatja ezt a tőle jobbra álló frakciókkal, ez fog a jövőben is történni. Tehát az én feltételezésem most az, vagy az a elemzői jóslatom, hogy ez tovább fog színesedni, lesznek jogszabályok, ugye rengeteg egyszerűsítési jogszabály van most az Európai Parlament elélete. Ugye ezek a egyszerűsítési saláta törvények, a különböző omnibuszok, amiket behoztak, hogy hol kell megvágni most a ESG-n túl a GDPR-ig, itt elég sok vágási tervezet van, és mindenki egy picivel máshol, és vagy többet akar vágni a létező szabályokból. Tehát most a kiigazítása zajlik az első Ursula von der Leyen ciklusnak, ugye az az általános benyomás néppárti oldalon, hogy túlment a zöld csomag, helyenként vissza kell vágni. És ennek nyilván messze túlmutat a jogszabályi kiterjedtsége a zöld témán. Ide tartozik ez a vállalati felelősség irányelv is. Úgyhogy ez a fragmentáció magával hozza ezt a szétszavazást, és azt gondolnám, hogy ennek lesz hatása tagállami szinten is, tehát sokkal inkább fogjuk látni a cordon sanitaire ostromlását Németországban is, és Franciaországban is. Hát nem lehet a löpenék nélkül költségvetést csinálni gyakorlatilag Franciaországban, tehát ezek egyszerűen matematikailag nem jönnek most már ki. Tehát a cordon sanitaire-t a matematika fogja lebontani.
És mi lehet az agendája, mi lehet a napirendje ennek a jobboldali, szélső jobboldali többségnek, vagy mik azok a területek, ahol a leginkább az Európai Parlament egészen más típusú jogszabályokat fogadhat el, mintha csak a centrumpártok tudnának többséget adni. Tehát van-e mondjuk egy olyan felosztás, lehet-e ilyesmit látni, mi az a terület, ahol a néppárt inkább tőle balra keresi az együttműködést, és mi az, ahol viszont a szélső jobb oldalon?
Ez a kérdés attól válik egyben nehéz és izgalmassá, hogy a néppártól jobbra álló három frakciónak saját magukon belül sem egységesek ezek az álláspontjai. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a patrióták a tőkepiaci unióról azt gondolják, hogy a többségüknek lehet, hogy van egy gondolata, akár még a régi antikapitalista hagyományokból, hogy ez nem jó. A nagyobb tagállamokból érkező nemzeti delegációknak ezekben az országban tipikusan megvan az a reflexük, hogy a saját nemzeti bajnokaikat védjék meg. Ugye ezért nem fog működni igazából a patrióta együttműködés túl könnyen, akár a védelmi iparban, akár az autóiparban. Tehát a francia nemzeti tömörülés kőkeményen védi a saját francia cégeiket ebben, és azt, hogy a francia védelmi ipar privilegizált helyzetbe tudjon maradni, akár Európán belül is. Miközben ugye szembe megy a adás első felébe taglalt egységesítéssel, és ebben viszont nem biztos, hogy a magyar érdek akár fideszes szempontból egyezik, aki viszont ugye kínai exporttal, német autókat akar, ki tudja honnan származó litiummal megcsinálni, tehát hogy ebben már most látszanak a patriótákon belüli ellentétek. Ugye az atomkérdés ugyanígy nincs feloldva. Tehát még az AFD sem meldöngetős atompárti, ezt a franciáknál viszont mindenki képviselni fogja. Tehát ezekben nem, ez az érdekessége ennek a történetnek, hogy nincsenek olyan elképesztően nagy egyetértések, még a költségvetéssel lesz könnyű. Mert a nagy tagállamok, ugye a nettó hozzájárulóknál a szélsőséges pártjaik is azt mondják, hogy nem akarnak ennyit betenni az unióba, miközben a kicsi szélsőséges pártok kis tagállamokból pedig boldogan hoznák el ugyanúgy az európai pénzt. Miközben azért a nemzetek Európájáról beszélnek, tehát ez ugye, ahogy a magyar álláspont megfordult egy héten belül a különböző ügyekben, a legmarkánsabb ebben az volt, amikor a széf alapból, tehát a had hadipari alap hitelei, amiből Magyarország kéri a legnagyobbat, ugye ezt a több mint 16 milliárd eurót, még nem dőlt el, hogy ekkora lesz a keret. Itt hirtelen jó lett az európai pénz. Egyébként meg ugye azért ezzel hadakozunk. Tehát, hogy még akár azt látjuk, hogy ha most a magyar kormánypárton belül is vannak ellentmondások, hát akkor képzeljük ezt, hogy néz ki a frakción belül. Innentől kezdve tovább egyszerűsödik Manfred Weber helyzete, mert hogy akár tud se megézni, hogy akkor itt a meronistákkal megyünk, itt a patriótákkal megyünk, itt a patrióták bal felével vagy jobb felével megyünk. Tehát ez tovább erősíti az alkupozícióját a legnagyobbaknak.
Még egy területre hadd kérdezzek vissza konkrétan, hogy arra látsz esélyt, hogy a zöld átállásnak, tehát a fosszilis tüzelőanyagoktól, a fosszilis energiahordozókról való leválásnak az európai konszenzusa is felbomlik?
Ugye itt egyrészt ez egy nagyon erős külső faktor, ami azt jelenti, hogy ugye a hírek szerint még az is elképzelhető, hogy egy amerikai vállalkozás megveszi majd az oroszokkal együtt valamilyen közös formában az északi áramlatot, és újra lehet gázt vásárolni részben már az amerikaiaktól vezetéken. Tehát innen indulunk, hogy mi lesz, hogyha ez bekövetkezik a következő néhány hónapban. A másik oldalon ott van, hogy ugye, ha tényleg szuverenisták lennénk, akkor arra gondolnánk, hogy nem akarunk külső energiaforrásoktól függeni, tehát eleve egy rendes szuverenista nem akarna folyamatosan jattot fizetni petroállamoknak, és függeni attól, hogy azok szállítanak-e vagy nem. Harmadrészt ugye itt be fog jönni az a kérdés, amit feszegettünk, hogyha mi az alternatíva, és annak a függőségét mennyire lehet korlátozni, vagy mennyire lehet csökkenteni. Úgyhogy ebben sem egyértelmű, vagy az atomkérdésben sem egyértelmű ez a történet szerintem, tehát hogy itt a felszín alatt, amikor előkerülnek majd a konkrét kérdések, ez nem lesz ilyen egyszerű. A zöld átállás elleni küzdelemnek szimbolikus törvényhozási csatái zajlanak, de a valóságban azt látjuk minden mérőszám szerint, hogy a beruházások egyébként Európában, Amerikával szemben növekedtek, akár a megújuló energiaszektorban is egyértelműen, és ne felejtsük el, hogy a következő költségvetésből, tehát a 2028-32-es 7 éves európai költségvetési tervben jelenleg szereplő, még el nem fogadott változat szerint 35%-a ezeknek a kiadásoknak klímapolitikai célokkal kell összefüggésben legyen. Ez egy elképesztő szám, tehát 1600 valamennyi, 1000 milliárd eurónak a 35%-a szabad szemmel látható összeg. Nincs vége a zöld átállásnak, csak át lett keresztelve, és ez nem feltétlenül baj, mert a stratégiai autonómiát szolgálja. Tehát itt a politika találkozik a valósággal, és pont ennek az ügyeskedése zajlik, hogy hogyan vigyük tovább azt, ami hasznos, és hogyan nyerhessék meg a néppárt és társaik azt a csatát, hogy na hát egyébként legyőzték a zöld átállást, és a szavazóikat narratíva szinten ki tudták elégíteni.
Beszéljünk magunkról, Magyarországról. Láttuk már Orbán Viktort, ahogyan tényleg a diagnózis szintjén olyasmit mondott, amivel egy széles konszenzusnak része az európai versenyképességről. Szerinted mennyire túlzó, vagy mennyire lehet azt kijelenteni, hogy a hatékony európai fellépésnek ezekkel a problémákkal szemben ő maga a gátja? Tehát azt mondod, tehát tulajdonképpen olyan problémákról beszéltünk most, ha én jól értem, amik mellett egy tagállam bármennyire is idegesítő ellenállása, azt gondolnám, hogy eltörpül. Tehát te mondjuk akár Brüsszelben mit érzékelsz, hogy tényleg az a hangulat, hogy a fenébe is annyi szép dolgot csinálhatnánk, ha nem lenne Orbán?
Hát a Orbán Viktorról majd évtizedekkel később megírt könyveknek valószínűleg az lesz az egyik legtragikusabb fejezete, hogyha már ennyit dicsértük Orbán Viktort az adásban, hogy egyébként ha ezt a tehetségét arra fordítaná, hogy az uniónak megoldja ezeket a bottleneckjeit, ezeket a szűk keresztmetszeteit, akkor lehet, hogy már egy egész másik világban élnénk. Tehát valóban a kerékkötésre túl sok energia megy el, és ez az energia 24 órában elmehetett volna másra is. Ha a másik oldalról nézem, nyilván nem Orbán Viktor az egyetlen, és az ország méretaránya itt is meghatározó. Tehát kár eltagadni, 9,5 millió magyar, az nem annyi, mint ahány spanyol, német vagy francia van. Ahogy mondtuk, Spanyolország sokkal nagyobb, kínai falu, a Putyin festérek és orosz barátok között Ausztria a nagyobb csendes társunk. Tehát ebből a szempontból Magyarország nem egyedi, rengeteg ilyen problémát kellene megoldani, és ezeket kellene tudnia kezelni az uniónak. Tehát a szabadságharcos felépített narratíva képe, értem a belpolitikai fogyasztás és fogyaszthatóságát, de Brüsszelben nem ezt látják, tehát Brüsszelben sokkal több probléma van, és az az olvasat, hogy eddig mindig meg tudtak állapodni Orbán Viktorral. Tehát ez az olvasat, ha ehhez kellett kávészünet, akkor kávészünet volt, ha kellett hozzá némi kifizetés a kohéziós alapokból, akkor kifizetés volt, és arra számítanak, hogy ez akkor, ha megnyerné a Fidesz a 2026-os választást, így fog tovább menni. Tehát ez a brüsszeli alapállás nagyon nagy vonalakban és baltával feszegetve, de nem arról van szó, hogy itt Orbán Viktornak fel akarnák függeszteni holnap a szavazati jogát. Ugye hány éve nem függesztik fel? 7 éve zajlik az eljárás. Tehát, hogy nem eszik ilyen forrón a kását, ez a... Hogy is mondjuk szépen, a magyar demokrata gondolkodók elvárása, hogy majd külföldről oldják meg a magyar demokrácia problémáját, ez szerintem mindig egy illúzió volt. Tehát az Európai Uniónak nincs hatásköre rá, de ha lenne hatásköre, sem mindig van politikai akarata rá, hogy ezeket a kérdéseket megoldja. Az egy elképesztő hosszú tanulási folyamat volt, hogy végül a Merkelére legvégére bevezették a kondicionalitási jogállamisági mechanizmust, hogy pénzeket fel lehessen függeszteni. Egy intézményi tanulás lement 10 plusz év alatt, hogy eljutott ide az Unió, hogy ezt be tudta vetni ugye a magyarokkal és a lengyelekkel szemben. De nem erről szól az Unió, hogy a tagállamok demokráciát helyreállítsa, mert nem erre lett kitalálva, és nincs eszköztára rá.
Nincs. Az érdekes, hogy amikor Daniel Freund itt járt a Partizán képernyőjén, legalábbis virtuálisan, akkor ő egész hihetetlen, hogy ebben az adásban Orbán Viktor után Daniel Freundot is megdicsérem, de imponáló őszintességgel beszélt arról, hogy egy politikai nyomásgyakorlási eszköz is a kondicionalitási mechanizmus, vagy legalábbis persze nem ő vezette ezt be, tehát ez az ő értelmezése képviselőként. Ő kívánatosnak tartja, hogy ezt így használják, és kimondottan azzal érved, hogy nagyon jól működik a dolog, hiszen Lengyelországban belebukott a PISZ vezette kormány ebbe a dologba.
Hát a társadalomtudomány szépsége, hogy nem tudjuk megmondani, hogy ebbe bukott-e bele a PISZ, vagy pedig az abortusz kérdésben valami másba. Tehát, hogy ezt szerintem azért ezt még elemezgetnünk kéne, hogy pontosan mi bebuktak meg.
Daniel Freund pedig nem egy elemző, hanem ő ezt üzeni a német szavazóinak.
Ez teljesen világos. Azt gondolnám inkább, hogy sajnos itt is árnyaltabb a kép. Tehát, hogy Robert Ficoval szemben működik. Mert azt látjuk, hogy Szlovákia, tehát a szlovák vezetés a mostani szélsőséges verziójában, ahol hónapokig nem hívták össze a parlamentet, mert megtehette ezt Robert Fico, inkább elhozzák az európai pénzeket, és megkötik a kompromisszumokat, amiket meg kell kötni, és szükséges, hogy megkössenek ahhoz, hogy ez a egyébként eurót használó tagállam szépen funkcionáljon. Ugye Orbán Viktornál és a magyar kormányzat működésénél a néppártból való kilépéssel, ugye ezek a dolgok valahogy ott eltörtek, és azóta nem működnek. Tehát az, hogy napi 1 millió euró büntetés, tehát napi 400 millió forintot, majd nem tudom, mikor lesz a Partizán képernyő sarkában egy számláló, tehát amikor ezt az összeget, ami most már 500 milliárd euró fölött jár, tehát ugye 200 milliós alapbüntetés is eltelt több mint egy év, ezt kidobtuk. Tehát, hogy amikor a politikai narratíva miatt egyébként effektív büntetést bevállal a magyar politika, akkor látszik, hogy ez az eszköz nemhogy nem működik nyomásgyakorlásként, hanem kiszolgálja a magyar politikai narratívát. És ugye ez a tragédiája ennek a történetnek, hogy itt kellene valahogy máshogy nyomást gyakorolni, de ez már nemhogy nem működik, hanem kontraproduktívvá kezd válni, vagy legalábbis én azt látom, hogy ez használható a Fidesz tábornak az összerántásában.
Igen, és ez még akkor is így lenne, ha egyáltalán kívánatosnak tartanánk azt, hogy bármilyen belpolitikai kérdésben is az Európai Unió a saját vélt vagy valós közös érdekei mentén nyomást gyakoroljon.
Csak azt tegyük hozzá, hogy az Európai Unió nem azt gondolja, a nyugati demokrácia felfogásban ez nem egy belpolitikai beleszólás, hanem a demokratikus játéktér betartatása. Tehát nem Orbán Viktort levenni akarják a térképről, hanem azt gondolják, hogy a tagállamoknak a demokratikus játszóteret be kell tartani, mondjuk Robert Fico ne csökkentse a korrupció büntetési tételét menet közben, úgyhogy egyébként az egyértelműen az ő saját korábbi bukásra körüli bűnözőknek a életkörülmények javítását szolgálja. Tehát ez egy jogos felvetés, azt gondolom, ez nem egy belpolitikai kérdés, ez egy igazságossági kérdés. Nyilván innen kezdődnek a politikai filozófiai viták, és ezt a vitát kéne lemenedzselnünk és lemecselnünk úgy Magyarországon, mint néhány tagállamban. Igen. De az alapállás ez, nem az, hogy meg akarjuk mondani, hogy ki nyerjen, egyáltalán nem ez a kérdés. Azok versenyezzenek, akik elismerik a játékszabályokat. Talán erre tudnám leegyszerűsíteni.
Igen, és hát ez mindig egy politikai vita lesz, hogyha politikusok vívják meg hogyha politikusok hozzák ezeket a szabályokat. Nem csak Daniel Freund, hanem a finn Petri Sarvamaa néppárti képviselő is nagy szószólója a Magyarországgal szembeni kondicionalitási mechanizmus.
Tavares ismerjük, igen.
Igen, de Petri szervemben az a különleges, hogy ő meg abban nagyon őszintén kimondottan arról beszél, hogy hát azért kell ezt alkalmazni Magyarországgal szemben, mert az nem engedhető meg, hogy valaki az ő fogalmai szerint Putyin érdekeit szolgálja. Tehát kifejezetten az Oroszországgal szembeni szankciós csomagok, vétó fenyegetéseire reagált úgy, hogy itt Magyarországtól meg kell vonni a pénzeket, ami egyáltalán nem szerepel a mechanizmusnak a
feltételeinek. Mert hogy mit mond a mechanizmus, akkor mondják a nézőknek, hogy azt mondja a mechanizmus, hogy a korrupció miatt nem jönnek ezek a pénzek. Tehát a pénzek túlnyomó része azért nem jön, az uniónak egyébként nem lenne lehetősége visszatartani pénzt, egy módon van, az unió pénzügyi érdekeit védendő fel tud függeszteni kifizetést. Magyarul lefordítva ez pedig azt jelenti, hogy ha nem lopják el, akkor kifizeti. Hogyha azt látja, hogy ez veszélyben van, akkor meg ha alkalmazhatja ezt a mechanizmust. Erre lehet tenni ilyen szép kifejezéseket, hogy jogállami kondicionalitás, de ettől még a jogalapja az ez lesz, tehát Putyinhoz semmi köze nincsen. Ettől még értem, hogy politikailag a tanácsban, amikor ezeket a döntéseket megszavazza egy-egy tagállam, vagy a parlamentben erről vitatkoznak, vagy elindították, akkor ez milyen más megfontolások mentén születik meg.
Tehát azt mondod, hogy nem használják politikai zsarolásra ezt a mechanizmust, de német vagy finn EP képviselők részéről lehet, hogy igény az volna rá.
Nem, azt mondom, hogy Orbán Viktor 15 éves országlása alatt az Unióban is számos politikus megtanulta, hogy ez már politikai mérkőzésé vált. Ugye korábban a magyar miniszterelnök is azzal büszkélkedett, hogy jogi csatákat vív az Unióval szemben. Ezek ugye megint csak így a radikalizálódás a néppárti kiválás után elhozta azokat a csatákat, amikor tisztán politikai csaták lettek. Vera Jurovával szemben től a nagyon sok minden másik mostanában. Ezek kristálytisztán politikai viták, és már nem a jogi dolgokon megy igazán. Azt lehet, hogy elmegyünk bíróságra, különböző ügyekben, már hogy Magyarország beperli a bizottságot vagy másokat, de ez most már inkább a következmény. Tehát ez érdekesen átalakult, és azt kell mondanom, hogy ebben Brüsszel alkalmazkodott, és többen felvették a politikai kesztyűt, és akkor jó, ha ez politikai meccs, akkor politikai eszközökkel fogunk élni. Tehát inkább ezt látom, hogy ez az alkalmazkodás megtörtént. Azon hosszan vitatkozhatunk, hogy ez jó vagy rossz.
De minden esetre, ha jó, ha rossz, egyre inkább felvállalt dolog. Arról mindenképpen beszéljünk még, hogy nem csak a kohéziós alap pénzeit tartják vissza Magyarországtól, hanem napi 1 millió eurós bírsággal is sújtja az Európai Unió bírósága Magyarországot. Ezt azért, mert nem tartotta be azt a 2020-as ítéletet, amely azt írta elő, hogy engedélyeznie kell Magyarországnak az EU-ba érkezett menedékkérők számára a menedékjog iránti igény benyújtását és az eljárás lefolytatását Magyarország területén. Ugye ez volt az a híres eset, amikor az embertelen körülményekre, amelyek a tranzitzónákban uralkodtak, azt reagálta Magyarország, hogy megszüntette ezeket a tranzitzónákat, és helyette egyáltalán nem engedi be még egy tranzitzónába sem az ország területére a menedékkérőket. És ez jogellenes, de inkább fizetik érte a napi 1 millió eurós bírságot. Ez is egy politikai küzdelem része, vagy ez, mivel ezt a bíróság szabta ki, ezt teljesen leválasztanád, és hogyan lehet az, hogy ilyen kevés, vagy ilyen alacsony politikai árat kell fizetnie szerinted Orbán Viktornak azért, hogy napi 1 millió eurót hogy veszni?
Hát az utóbbi kérdésre jobban érdekelne a válasz abban az értelemben, hogy szerintem ez egy elképesztően magas költség. Tehát, hogyha most tényleg kiszámoljuk, hogy 500 millió eurót ugye levontak egyéb kifizetésekből, tehát itt nem az van, hogy várják, hogy ezt majd mi befizessük, hanem ugye ez nem kerül kifizetésre abból a maradék százalékból, amit egyébként a kohéziós és mezőgazdasági és egyéb forrásokból Magyarország megkap. Tehát, hogy ez megint csak a 2019 előtti politikai tankönyvekben úgy lett volna, hogy ez kormánybuktató tényező, de ugye nagyon sok minden az élelmiszerinflációval együtt kikerült ezekből a fejezetekből a 2020-as digitális politika világában. Tehát ez szerintem egy nagyon érdekes kérdés, hogy mennyire sikerült ezt a politikának tényleg elterelnie, és ez láthatólag egy sikeres történet. Azt is látjuk, hogy a Tisza ezt nem tematizálja, tehát ez ugye pont mivel a migrációval függ össze, egyértelmű, hogy Magyar Péterék nem akarnak belemenni abba, hogy ők lebontják a kerítést 1 millió euróért és eladják a hazát. Amit értek narratíva szempontjából, nem gondolnám, hogyha kormányra kerülnek, akkor vajon nem gondolnák-e végig ezt, hogy lehet megvalósítani. ugye a menedék jogi eljárás lefolytatásáról van szó, ennek számos megfejtése van. És nyilvánvaló az az összefüggés, amit sosem mondunk el, de egyébként teljesen egyértelmű, hogy a magyar határa érkező menekültek száma nem fog egyenesen függeni attól, hogy a magyar menekült jog a kérelem eljárását hogyan folytatja le, mert hogy ugye ez a török határon, a török-szír határon és nagyon sok minden máson múlik. Amin az Unió dolgozott az elmúlt 10 évben, 2015 óta, hogy a nyomást ne a saját határainkon kelljen eldönteni. Úgy a Spanyol-Kanári-szigeteken, mint a magyar határon. Ugye Szerbia az, ahol ez a kérdés felmerült. Tehát azért egy politikai szimbolikus vitáról van szó, nagyon erősen.
Hát az adásuk végéhez közeledve azt kell szerintem még mindenképpen megkérdeznem tőled, hogy mindazok a célok, amelyekről úgy beszéltél, mint amik az Unió számára kívánatosak, azok a reformok, az a gazdasági felzárkózás, mindezek lehetségesek-e Orbán Viktorral akkor, hogyha 2026-ban velünk marad, vagy ez is a 2026-os magyar választásnak a tétje? Hogy érzékeled ezt te, és hogy érzékelik ezt szerinted Brüsszelben? Tehát túlzás-e az egész Európa jövőjét Magyarországra projektáló, vagy Orbán Viktortól függőnek láttató cikkeknek az özene, amit olvasni lehet az angol nyelvű sajtóban?
Röviden inkább túlzás. A gyakorlatban a brüsszeli politikai realizmus sokkal inkább hajlik arra nagyon sok a szereplők egy jó részénél, hogy beárazza azt, hogy Orbán Viktor is marad. Látok olyan köröket, és egyébként érdekes, hogy a gazdasági szereplők sokkal inkább ebbe az irányba mennek, hogy beáraznak egy Tisza győzelmet és érkező uniós pénzeket, ezzel szemben a hardcore veterán politikai szereplők inkább árazzák a Fidesz maradását. Tehát ez eleve egy izgalmas ellentmondás, mert hogy vajon ki miből vezette le azt, hogy milyen valószínűséggel számol. Abban, hogy ha maradna a Fidesz kormányzat, tehát az Unió arra készül, hogy ezt az együttműködést az eddigi módon tudja folytatni. Tehát a kérdés inkább, vagy a labda Orbán Viktornál lesz, hogy emeli-e, eszkalálja-e a mostani küllők közötti bot jelleget, esetleg valami sokkal radikálisabb kerékbontó mozgalommá, mert akkor nyilván változhat az Unió magatartása is. Tehát az Unió nem biztos, hogy maga kezdeményez ebbe, mert a 15 ezer másik problémája leköti. Tehát van ez a magyar önismereti kérdésünk, hogy mindig egy picit szinten fölértékeljük azt, hogy mennyire vagyunk fontos probléma. Tehát Brüsszelben azért nagyon sok problémával foglalkoznak, és ebben Magyarország egy a problémák közül, de messze nem az egyetlen, és nem is biztos, hogy mindig befér a top 5-be. Tehát ebből a szempontból a magyar probléma létezik, de Brüsszel élete ettől megy tovább, és arról szólt az elmúlt néppárti kilépés óta lévő Fidesz-el való kooperáció, hogy a 26-ok, és inkább azt mondom, hogy ez az a kifejezés, ami megszületett Brüsszelben, az EU 26-ok, ezt már cikkekbe leírva lehet látni, a 26-ok megkerülik, tovább mennek. Bonyolultabb lesz, macerásabb lesz egy kicsit, de inkább konfliktus nélkül megoldanak egy 26-os megfejtést, mint hogy nekiálljanak a 7-es cikket végigvinni.
Tehát és ez valaki azt mondja, hogy a 26-ok, akkor az érthető, hogy az mínusz Magyarországot jelenti?
Jelenleg itt tartunk. Jelenleg itt tartunk. Tehát ez a felállás, és azért, ha Tisza győzelem lenne, ugye részben a lengyel tapasztalatok alapján, részben amiatt, mert ugye láthatóan a Tisza nem külpolitikával fogja, tudja és akarja megnyerni a választást, tehát kisebb a Magyar Péterről kialakult külföldi kép. Emiatt a brüsszeli szereplők mondjuk úgy, hogy szerintem nagyobb távolsággal szemlélik, mint a Magyarország ellenzéki szavazók ezt a mozgalmat. Nem egyértelmű az, hogy vörös szőnyeggel fogadják Magyar Péter Brüsszelben, hogyha megnyeri a választást, mert nem erre fektetik az energiát, hogy ez ott megtörténjen a bemutatása. Tehát még az is egy nagy kérdés, hogy ha váltás lenne, akkor egyébként ez az uniós magyar viszony hol lesz majd első körökben gyógyítható?
Ez azért is fontos kérdés, mert sokan számítanak szerintem arra, hogy igenis vörös szőnyeggel fogadnák Magyar Pétert, hogyha ő győzne, kimondottan a lengyel példát látva, ahol egyes rossz nyelvek szerint működött a nyomásgyakorlási eszköz, választást nyert Donald Tusk, és utána ő azért azt nagyjából ki lehet jelenteni, hogy jó részt egy politikai szívességként megelőlegezett bizalommal megkapta a kohéziós pénzeket és mindenfajta uniós pénzt. És szerintem a legtöbben arra számítanak, hogy ez Magyarországgal is így történne, de te akkor azt mondod, hogy kimondottan a lengyel példához képest van egy olyan fontos különbség, vagy vannak olyan fontos különbségek, amiket elfelejtünk?
Biztos, hogy jóval bonyolultabb lenne a helyzet. Ne felejtsük el, hogy Tusk maga is európai tanácselnökként nagyon vastag európai telefonkönyvvel rendelkezett, és ennek köszönhető leginkább az, hogy a sör alá tétre írt kis ígérettel, hogy majd akkor visszaállítják a jogállamiságot, amit azóta se engedett az új elnök, tehát rengeteg törvényt nem tudtak elfogadni ezzel kapcsolatban. Erre ugye feloldották a jogállamisági eljárást. Úgyhogy valóban hozzáférhettek a pénzekhez. Ez Magyarország esetében szerintem már részben emiatt a példa miatt sem olyan egyszerű, hiszen ezt akkor át tudta vinni Ursula von der Leyen és a lengyeleket támogató koalíció, de most arra a példára hivatkozva, hogy ott nem történtek meg a reformok, ugye megnéznék, hogy Magyarországon mennyi esélye van. Itt fel kell tenni a kérdést, hogy hány kétharmados törvény van egy adott esetben csak 50%-os tiszta győzelem esetén, amelyeket meg kéne változtatni a szuper mérföldkövek és a egyéb elvárások brüsszeli kielégítésére. Ez az egyik része a történetnek. A másik része, hogy a magyar kormányzat mindvégig a mai napig úgy tesz, mintha ezek a pénzek valamikor megérkeznének. Ennek pedig két jelentősége van. Az egyik, hogy ez ugye nem hiányként van az államháztartásban, de ettől függetlenül ezek ki lettek fizetve, mert egyébként is úgy működik a rendszer, hogy meg kell előlegezni a költéseket, és aztán utána elszámolásnál ugye megtéríti a kiadásaidat az Európai Bizottság. De ugye ez Magyarországon 55%-ot ugye a bizonyos programokból nem fizetnek ki, tehát ebben az értelemben ugye az a pénz az egy tartozásként van nyilvántartva. Ezt elhozhatja adott esetben a Tisza, amennyiben felszámolja a kondicionalitási elvárásokat, de az nem jelenti azt, hogy ez egy szabad pénz lesz, hiszen ezeket a projekteket a jelenlegi kormány már lekötötte, kötelezettségvállalásokat tett. Tehát itt mások a kohéziós pénzek, mások a 2026 augusztusában, tehát egy potenciális kormányváltás után negyed évvel lejáró felújítási pénzek, és megint más az, hogy az egyéb nem címkézett, tehát a katonai kiadásokat támogató békealap, szép és egyéb költésekből utána mennyire tudna szabadon mozogni. Tehát ez a kép is jóval, jóval színesebb és árnyaltabb. Úgyhogy itt biztos, hogy a Tiszának is rengeteg dolga van, és erre fel kell készülni, és Orbán Viktoréknál is van egy stratégiai döntés, hogy tovább mennek a mostani modus vivendivel, tehát hogy hagyják, hogy az Unió időnként megkerülje őket, elhozzák a védelmi pénzt, és megkötik a kompromisszumokat a maguk vétófenyegetős módján, vagy pedig eszkalálják a helyzetet, és a patriótákkal vélt közösségükben ezt tovább viszik. És itt jön be ugye az a kérdés, hogy ezt a többi patrióta olyan szeretné.
Köszönöm, Botton, a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm, és örülök, hogy ezen az oldalon ülhettem.
Hát izgalmas volt, azt hiszem, hogy sok nehéz dilemmával is szembenéztünk az adás folyamán, úgyhogy én egy jó hírrel szeretnék búcsúzni, ami az, hogy Orbán Viktor 2030-ra ígérte csak meg, hogy Magyarország nettó befizető lesz az Európai Unió költségvetésében, de ezt már idén 2025-ben teljesítettük. 609 milliárd forintot fizetett be az év első 10 hónapjában Magyarország ebbe a közös költségvetésbe, és csak 589 milliárd érkezett onnan, úgyhogy már is elértük a nettó befizetői státuszt, ezt teljesítettük. Ha már a befizetésekről van szó, akkor szeretném megkérni a kedves nézőinket, hogy ha tehetik, akkor támogassák a Partizánt, a linken, amelyet a leírásban találtok, erre megvan a lehetőség, illetve azzal is tudtok segíteni bennünket, hogyha feliratkoztok a csatornára. Ajánlom nektek Botondot minden mennyiségben, a heti Feledi hírlevélben, illetve a Feledi podcastban is, és megtaláljátok őt Papszilárddal közösen a Birodalomban is, ami egy videós műsor két hetente szintén a világpolitika aktualitásairól. Ugyanitt még egyszer ajánlom a figyelmetekbe Szilárd új interjúsorozatát és az Unortodoxot, tehát nagyon sok lehetőségetek van arra, hogy a világpolitika híreiről és arról különböző nézőpontokról itt nálunk a Partizánon értesüljetek. Az összes munkatársam nevében is köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!